Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 23, a Velencei-tó 26 fokos.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
Köszöntöm Önöket, június 19-e van, ez pedig a délelőtt. Sok hasznos információval, témával készültünk. Minden, amiről szólunk, vakáció, szabadság, nyári pihenés alatt hasznos lehet. Mondom is, mivel várjuk Önöket az első órában, témáink 10 óráig röviden. Hepatitis, hastifusz, sárga láz és malária. Sokféle betegséggel találkozhatunk egy külföldi nyaralás alatt.
Görcsöltem, hánytam elég sokat, kezdtem besárgulni a szemfehérje, és szédültem, és hetekig csak rizs és pirítós, ez a kettő, amit meg tudtam enni, és jártam a kontrollra, kellett majdnem egy fél év.
Már nem csak az egzotikus országokba utazáskor ajánlott beoltatni magunkat, de hová, milyen vakcinák javallottak, és mikor kell ezeket felvenni? Hol érdemes tájékozódni a célország higién és kultúrájáról? Mire figyeljünk, és mit ne hagyjunk otthon? És vajon fontosak az oltások? Valamint költünk utasbiztosításra, vagy épp ezen spórolunk? Önök felveszik az oltásokat nyaralás előtt? SMS számunk 0630 9666. Aztán a felelőtlen fürdőzés miatt minden évben hallani tragédiákról.
Léptünk egyet, az egyik kisgyerek eltűnt a víz alatt. Én meg utána akartam nyúlni, és egyik pillanatban még térdig ért, a másikban meg elkapott egy ilyen törvényszerűség, és lehúzott a víz alatt.
Melyek a balesetek legfőbb okai, és hogyan fürdőzünk biztonságosan? Miért hasznosak a Balatonparti mentő mellényállványok? És hogyan segítünk mi egy vízben fuldoklónak? Hogyan próbálják a vízen száguldozókat elkapni a Tiszatónál? Önök kerültek már bajba? Vízben? Írjanak, mondják el történeteiket. Az SMS számunk még egyszer 0630 9666. A délelőtt mai szerkesztője Füreti Zsolt. Vasárnap lesz a védőoltások világnapja. Hepatitis, hastifusz, sárgaláz, malária és mondjuk veszettség. Már nem csak akkor érdemes beadatni nyaralás előtt ezeket a védőoltásokat, ha egzotikus országokba utazunk, és fontos, hogy informálódjunk a célország sajátosságairól, higiéniájáról. Így elkerülhetjük, hogy rémálommá váljon a vakációnk. Ugye nem felejtik, hogy biztosítást kötni is érdemes. Füredi Zsolt összeállítása.
Mágyuladást kaptam. A László kórházban valószínűsítették, hogy ételből. A havas szendvicsben lévő tengeri alga, moszat, valamilyen zöld növény, ami be volt ízesítőnek téve, és ez a helyi emberekre nem jelent veszélyt, ők immunisak, mi viszont nem.
Mesélte évekkel ezelőtt ez a hölgy, aki egy távoli országban lett súlyos beteg.
Görcsöltem, hánytam elég sokat, kezdtem besárgulni a szemfehérje, és szédültem, tehát rettenetesen gyenge voltam, és hetekig csak rizs és pirítós, ez a kettő, amit meg tudtam enni, és jártam a kontrollra. Nagyon jól regenerálódik ez a szervünk, kellett majdnem egy fél év.
Ezek után jobban védekezik?
Egyrészt ugye, amit kínálunk a tengerparton, a görögdínyét, vagy bármilyen gyümölcsöt, ami nincs megmosva, azt nem ajánlatos fogyasztani. Az se 100% szerintem, hogyha a hotelben felszolgált gyümölcsöt kapjuk, hiszen azzal a vízzel mossák meg esetleg, ami nekünk ugye nem megfelelő, meg a jégkockával felszolgált üdítőket sem, mert abban is ugye ez a szennyezett víz lehet benne. A palackozott víz az a legfontosabb, hogy azt ajánlott fogyasztani, tengergyümölcseit, aki szereti, azt se egyen nyersen, inkább csak ami sült vagy főtt. Tényleg ezeket a védőoltásokat az beadatjuk, hepatitis árabére együtt. Azért, mert sok helyen mind a két típus jelen van.
Jordániába utaztunk nyáron, egy 5 csillagos szállodában étkeztünk. Hát éppen a Holt-tengernél jártunk, amikor a férjem nagyon rosszul lett, hasmenése volt. Gyakorlatilag egy idő után nem tudott már fölállni az ágyból. Az volt a szerencsénk, hogy a csoportban volt egy orvos, aki a segítségére sietett, és gyógyszerrel is ellátott, hidratálta, de 2 napig is eltartott ez a fekvős állapot. Persze egy ilyen hasmenéses dolog nem feltétlenül oltás kérdése, de mindenféleképpen tájékozódni érdemes, hogy mitől kell tartani egy ilyen út során.
de vajon beoltatjuk-e magunkat a nyaralás előtt?
Kelet-Afrikában.
Csak így ketten, barátnőde?
Igen, fölhívtam az INTS-t. Azt mondták, hogy sárgalász kötelező.
Mi az, ami még ajánlott oltásoda?
Hepatitis ellen, agygyulladások ellen, agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás.
Ezeket mind beadod?
Ne, hogy adom be. Ami abszolút kötelező az. Tehát, ha nem lenne kötelező, én ezt sem adatnám be. Nagyon fontos a higiénia, kézmosás, az alapvető, és a sebfertőzésekre nagyon kell.
És hogy mit hol lehet, vagy nem lehet enni?
De valószínűleg azért lesz hasmenni is.
Mit viszel magaddal ilyen gyógyszer?
Fájdalomcsillapítót, lázcsillapítót.
Egy arab országban, ahol mondjuk napközben 40 fok van, és mondjuk nincsenek fűtők, ott ha hátul valahol a konyhában megcsinálták néhány órával ezelőtt az ételt, az már...
Ott nem vesznek.
Ott nagyon veszély. Tehát sokkal fontos az, hogy ha frissen megsütötték ott előttünk, akkor már nem veszélyes, és mondjuk mindig szoktunk viszkit vinni magunkkal, tehát fertőtlenítés céljából. Kinint azt ilyen tonikba szoktuk be, meg hát kirázzuk a lepedőt, mielőtt az ágyba befekszünk.
Hová mennek?
Indiába, Kambodzsába. Hepatitis A, B, tifusz, malária, veszettség.
Mind be is adatja?
Muszáj.
Ezek mind kötelezőek?
Van? Semmi sem kötelező, ránk van bízva.
Mit visz magával?
Gyomorra valamit, fejfájás. Skorpió, mérges pók, mérges kígyó, ilyesmi előfordulhat. Békén kell őket hagyni, ennyi.
Na jó, de ha mondjuk megcsípte.
Megpróbálom talán késsel kivágni a helyet.
Szabad azt?
Fogalmam sincs.
Ilyen egészségügyi veszélyek mellett az utasbiztosításon spórolni igen nagy kockázat. És akkor podgyászelvesztésről vagy járatkésésről még nem is beszéltünk. Miközben a biztosítás díja a teljes nyaralási büdzsének csupán töredéke. A következő hallgatónk egy olaszországi szállodában lett rosszul.
Gyümölcsöt fogyasztottam, és teljesen váratlanul, minthogyha a légcsövem beszűkült volna, nehezebben vettem levegőt, allergiás reakciót mutattam, megijedtem, bepánikoltam, és kijöttek a mentők, bevittek a legelső kórházba, injekciót kaptam, hát egy 20 percen belül helyreállt az állapotom.
Vajon mennyibe kerülhetett volna, ha nincsen biztosítás?
Hát biztos, hogy több százezer.
Ne spóroljunk a biztosításon?
Nem javaslom, tehát ezen a néhány ezer forinton nem olyan a nyugodt nyaralásunk.
Végezetül egy úr, akit néhány éve baleset ért a skandináv szigetvilágban, és bizony súlyos árat fizetett azért, mert nem volt megfelelő mindenre kiterjedő biztosítása.
Felástam egy épület tetejéről. Egy szigeten voltam akkor pont, ugye autóval nem lehetett menteni, csak helikopterre, és bevittek Stockholmba, kórházba, meg is műtöttek, és megkaptam postán a számlát, úgyhogy ki kellett fizetnem a svédországi beavatkozásuknak a költségeit. Csak egy ilyen alapellátás tartozott bele, ami az európai biztosítási kártyához kapcsolódik. Tehát ilyen, hogy a helikopteres mentés, meg ilyenek abban nincs benne az alapból, 13 millió forint környéke volt.
Érdemes tehát megnézni a tervezett országok fertőzési kockázatait, és figyelni arra is, hogy milyen egészségi állapotban utazunk. Dr. Galgóczi Ágnes, népegészségügyért felelős helyettes országos tisztifőorvos érkezett hozzánk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát akkor vegyük sorra, de akkor most még én gondolatban nem is annyira messzire utaznék, csak mondjuk a közelebbi európai országokkal kezdve. Tehát Spanyolország, Horvátország, Görögország, ezek kedvelt helyet ide is ajánlott bármiféle oltás?
Bárhová utazunk, ajánlottak védőoltások, hiszen minden országban lehetnek olyan kockázatok, amelyeket a védőoltásokkal gyakorlatilag meg lehet előzni. Alapvetően, ami egy alapoltás, azt gondolom minden utazó számára, az a fertőző májgyulladás elleni oltás, és az a formája, amelyik az élelmiszerrel vízzel terjed. Ugyanis ennek a kockázata például a nem megfelelően hőkezelt tengeri eredetű élelmiszerek is lehetnek, és ugye aki tengerpartra utazik, az szerette a frissen halászott kagylóból, rákból, halakból fogyasztani, esetleg nem teljesen hőkezelt formában, és ezek bizony jelenthetnek kockázatot. Hogyha valaki sportol, vagy csak túrázik esetleg a tengerben, éri valamilyen sérülés, akkor egy tetanusz fertőzés kockázata is fennállhat, és tulajdonképpen Magyarországon is igaz, hogy a gyerekkori oltási programban a tetanusz elleni immunizáció az benne van, és ez egy alapimmunizálás, azonban ezt felnőtt korban is 10 évenként javasolt újra oltani, és akár egy utazás kapcsán is megnézni azt, hogy mikor volt utoljára tetanusz elleni védőoltás.
Ezt hívják úgy, hogy emlékeztető oltás, ugye? Tehát a tetanusz sem akkor, amikor szúrt, vágott sérülésünk van, mert hogy egy tengerparton az mondjuk gyakori lehet. Amikor pedig elkezdtünk beszélgetni, akkor erre a bizonyos hepatitis oltásra gondolt. Gondolom, hogy ezt akkor mindenképpen, nem csak akkor tehát, hogyha Afrikába, Ázsiába vagy éppen Dél-Amerikába utazunk. Mert hogy tulajdonképpen hogyan lehetünk fertőzöttek. Egy pár dolgot már említett itt a víz kapcsán, de hogy felhívjuk erre a figyelmet, így jobban értik a hallgatók is, miért ennyire fontos.
Az, hogy milyen kockázatokkal, milyen fertőző betegségek kockázatával kell számolnunk, ez nyilván kontinensről kontinensre, országról országra eltérő. Amit általánosságban el lehet mondani, ami mindenhol kockázatot jelent, ez az élelmiszerrel és vízzel terjedő fertőzések, hiszen nem megfelelően hőkezelt ételeknek a fogyasztása, vagy a kézzel manipulált, tehát a nyers zöldség, gyümölcs, amit kézzel daraboltak fel, és úgy fogyasztjuk, ennek lehet kockázata. Aztán, amint említettünk, a sérüléseknek is lehet kockázata, és vannak olyan országok, ahol speciális kockázatok is jelentkezhetnek, ilyen például Dél-Kelet-Ázsiában, ami most egy nagyon kedvelt úti cél számos utazó részére, az állati veszettségnek az előfordulása. Tehát az állatokkal való kontaktusnak a kerülése, vadállatokkal való barátkozási magatás, ugye itt a majmok lehetnek, majmok rezervátumban. Vagy egy szafari túrán, így van, ahol meg lehet őket simogatni, esetleg etetni lehet őket, és aztán utána nem biztos, hogy barátságosak maradnak, és egy harapás az előfordulhat, amely aztán ellátást igényel.
Már végigvettünk ilyesmit, hogy hepatitis, hogy veszettség, hogy tetanusz. Ugye felvetődik az emberben a kérdés, hogy vannak bizonyos oltások, amelyeket több részletben kell felvenni, bizonyos hetek kihagyásával lehet beadni, hogy ténylegesen ugye oltottá váljunk és védettséget szerezzünk. Erre figyelnek az emberek? Mert ugye azért az oltóközpontban erre fel is hívják a figyelmet, meg tudunk is odafordulni információért.
Igen, nyilván egyéni mérlegelés minden esetben, hogy milyen oltást javaslunk egy utazónak, hiszen ez függ attól, az életkorától, az úti céltól, illetve attól is, hogy mi célból utazik. Gondolok itt arra, hogy turistaként utazik el néhány hétre, vagy ne adj Isten munkavállalás szempontjából utazik hosszabb időre, vagy tanulás miatt egy fiatal felnőtt. Ugye ma már mindenki utazik a kisgyermektől az idősebb korosztályig, és az életkorból adódó különféle fertőző betegségre vonatkozó kockázatokat is kezelni kell. Tehát aki mondjuk hosszabb távra utazik, annak érdemes minél hamarabb felkeresni egy utazási tanácsadót. Esetleg lehetnek olyan oltások is, amelyeket kötelezőként be kell adatni, vagy a munkáltató kér esetleg, vagy az a oktatási hely, ahol tanulni fog valaki. És akkor van idő oltási programot tervezni, nem kell feltétlenül egyszerre minden védőoltást beadatni, és így gyakorlatilag föl lehet készülni egy oltásra. Amikor ez lehet, bocsánat, ez 2-3 hónap is lehet, de természetesen az utazás előtt 2 héttel sem késő még beadatni bizonyos védőoltásokat a legnagyobb kockázatok ellen.
Ahogy mondja is, hogy érdemes beadatni, de közben ott volt a szavai között, hogy van, amit kötelező beadni. Mi az, vagy mik azok, amiket kötelező bizonyos országokba, ha utazunk?
A sárga láz elleni védőoltás az, amelyik kötelező lehet egy-egy ország meglátogatása kapcsán. Itt elsősorban az afrikai országokra gondolok, illetve Dél-Amerikának bizonyos országai, ahol ez a szúnyog által terjesztett fertőzés előfordul, és tulajdonképpen itt a határon történő átlépéshez, illetve az országba történő belépéshez elkérik az oltási igazolást. Aztán egy tanulás kapcsán ugye fiatal felnőtteket érinthet, és a fiatal felnőttek számára kockázat a bakteriális agyhártyagyulladás előfordulása, ami ugye itt az elmúlt hónapokban Angliában fordult elő egy kollégiumban járványos megbetegedés formájában. Tehát lehetnek olyan oktatási intézmények, ahol a diákok kollégiumi elhelyezés kapcsán erősen ajánlott vagy netán kötelező a fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás.
Vagy például, hogyha sokan vagyunk egy helyen, akár egy ilyen fesztiválon vagy sporteseményeken, ahol azért tömeg van, közel vagyunk egymáshoz, akkor ott is
így van, itt is
fel lehet,
így van.
Említett a sárga lázat, menjünk egy kicsit, hogy távolabbi országokat érintünk, például a hastifusz. Az mennyire jellemző, vagy mennyire ajánlott, vagy kötelező?
A hastifusz, ez egy szalmonella baktérium által terjesztett fertőzés, a szalmonella tifi nevű baktérium terjeszti, egy élelmiszerrel, vízzel terjedő fertőzés, csak egy súlyosabban és más módon zajló szalmonellózis, mint amit itthon egyébként a nyári időszakban ugye jellemzően elkaphatunk, vagy megfertőződhetünk. Elsősorban itt is a különböző tájegységek, tehát egy Dél-Kelet-Ázsia, egy afrikai ország meglátogatása, vagy egy dél-amerikai ország meglátogatása kapcsán ajánlott lehet, de itt is tehetünk különbséget arra vonatkozóan, hogy szállodában leszünk elszállásolva, vagy szafarizunk, és ugye olyan lesz az élelmiszer ellátásunk, ami esetleg ezt a kockázatot magával vonja.
Nem tudom, hogy egyébként mennyire oltatják az emberek magukat, mennyire van erre rálátásuk, hogy tényleg tudatosak, és mondjuk hetekkel az utazás előtt felveszik az oltásokat. Vagy hanyagságból mondjuk, ha nem, vagy pedig spórolásból, ha nem.
Egyre többen gondolnak erre egy utazás kapcsán, a fertőző betegségeknek a kockázatára és a megelőzési lehetőségekre. Utána néznek internetes portálokon, az úti cél kapcsán is, hogy milyen kockázatok érhetik őket, és eljönnek tanácsadásra. Már ez is jó, hogy eljönnek tanácsadásra, és meg tudjuk beszélni azt, hogy mi az, ami ajánlott, mi lehet kötelező, és azt gondolom, nekem az a tapasztalatom, hogy el is fogadják ezeket a tanácsokat döntő többségében, és be is adatják az oltásokat. Ezeknél a védőoltásoknál egyébként az a nagy előny, hogy hosszú távú védettséget biztosítanak, tehát egy hepatitis elleni két oltásból álló sorozat az 20 éves védettséget biztosít. Egy tetanusz emlékeztető oltás 10 évig érvényes. Tehát igazából ezután, egy út után egy elég hosszú távú védettséget lehet kialakítani, és a biztonságos utazásunkat ez garantálhatja.
Pont erre gondoltam, hogy azért ez egy megnyugvás az embernek. Ha elmegy egy ilyen helyre, főleg, hogyha nyaralni megy, vagy pihenés céljából, akkor eleve, hogy el tudja engedni magát, hogy akkor én most biztonságban vagyok. Viszont, ahogy említettem, nem mindegy, hogy egyrészt milyen egészségi állapotban vagyunk, és itt nem csak arra gondolok, hogy gyengébb az immunrendszerünk, hanem például akár várandósok. Vagy gondolok arra, akik olyan gyógyszereket szednek, akár szteroidokat, vagy a daganatos betegekre, ha gondolok, vagy az allergiásokra, ha gondolok. Tehát, hogy nagyon sok olyan tényező van, ami befolyásolhatja, hogy egyáltalán felvehetünk-e oltásokat.
Igen, erről szól tulajdonképpen a tanácsadás is, hiszen egy daganatos beteg, vagy egy várandós, vagy egy krónikus beteg is utazhat ma már, hiszen amennyiben az állapota engedi, illetve a betegség egyensúlyban van, illetve a várandósnál nincsenek nagyobb kockázatok, természetesen ez a várandóság idejétől is függ, utazhat, és itt ugyanúgy, mint egy egészséges utazónál, a kockázatok felmérése, a gyógyszerszedési szokásoknak a megbeszélése megtörténik, és ők is kaphatnak védőoltást a saját állapotuknak a mérlegelése után, illetve az úti célnak a megbeszélése kapcsán. Sőt, például egy daganatos beteg vagy egy immunszuprimáltnak kifejezetten kellenek a védőoltások, hiszen ők sokkal nagyobb kockázatnak vannak kitéve egy fertőző betegség szempontjából.
Kisebben le is veszi a lábáról, hogyha netalán beteg
lesz. Így van, a betegség lefolyásának súlyossága szempontjából is, tehát ők nekik még jobban ajánlott, hogy utána nézzenek egy utazás kapcsán a védőoltási lehetőségeknek, megelőzési lehetőségeknek.
Sokan azt mondják, elég az, hogy viszek egy kis úti pakkot, amiben beleteszem a gyógyszereket. Mármint, hogy az olyan gyógyszereket, amik adott esetben, hogyha ott valami fertőzést elkapnak, akkor elég lehet. Gondolok itt hasfogóra, hányás, lázcsillapítóra. Szóval mi az az alapcsomag, amit valóban azért vigyünk el, hogy adtuk jelleggel akkor és ott tudjuk ezeket alkalmazni.
De rendszeresen szedett gyógyszerek nyilvánvalóan ide tartoznak, és amiket említett, a lázcsillapító, fájdalomcsillapító, esetleges hasmenésre, hasmenés kezelésére, tüneti terápiára alkalmas szerek. Nyilván egy sebfertőtlenítő is, hogyha kisebb sérülések előfordulnak, ezek legyenek az úti patikában. De hogyha láz jelentkezik egy utazás kapcsán, vagy a hasmenés véres, erős hányás jelentkezik, folyadékvesztés, vagy egy súlyosabb sérülés, netán állatharapás, akkor föl kell keresni a helyi egészségügyi ellátást, hiszen nem biztos, hogy elég az utipatikában rendelkezésre álló szer ennek a kezelésére.
Hát ma kitör a vakáció mindenhol, ugye a gyerekek, családosak is utazni fognak, úgyhogy köszönöm szépen a hasznos információkat. Dr. Galgóczi Ágnes népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos érkezett hozzánk, és őt hallották. És arról se feledkezzünk meg, hogy biztosítást is kell kötni. Telefonon kapcsolódik hozzánk Németh Péter, biztosítási szakértő, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok, itt van velünk.
Jó napot kívánok, igen, üdvözlöm a hallgatókat is.
Hát akkor kapcsolódik egyik téma ugye a másikhoz. Itt is arról beszéltünk többek között, hogy megspóroljuk az oltásokat, vajon megspóroljuk-e a biztosítást? Utalok arra, hogy az utazók nagy része már azért köt biztosítást, látnak egy pozitív tendenciát?
Látunk pozitív tendenciát, hál' Istennek, ezt egy 8-10 évvel ezelőtt még azt mondhattam, hogy utazóknak alig fele, most azt mondom, hogy az utazók kétharmada már köt, ami hát egy pozitív tendencia, de ugye még mindig nem elég az üdvösséghez, és amit igazából még ilyenkor látunk, hogy egy pici tévedés, vagy nem tudom, még a jó szándék mögött is lehet egy pici tudáshiány, nagyon sokan bíznak az utazók közül, szerintem a fennmaradó egyharmad egy része is abban bízik, aki nem köt direkt utasi biztosítást, hogy úgyis van a bankkártyán mögött, úgyis itt van az Európai Egészségkártya, úgyis van valami lakásbiztosításomban, nem tudom, és ezek nem mindig elegendők. Tehát javul ez a tendencia, meg javul a tudatosság, de még egy picit tudnánk hova fejlődni, hogy mindenki biztonságban utazzon.
Most két fontos dolgot is említett. Egyrészt a bankkártyához kapcsolódó biztosítást, másrészt pedig az európai egészségbiztosítási kártyát. Akkor ezt most bontsuk szét, hogy mire elegendő, mennyire elegendő egy bankkártyához kapcsolódó biztosítás?
Tehát először is minden biztosítás hasznos, ez tény. Egyik sem feleslegesen van megkötve, de egy igazi védelmet egy olyan biztosítást tud adni, amit pontosan az utazás céljából, az utazás időtartamára és az adott utazásban felmerülhető kockázatokra kötünk meg. Tehát például mondjuk egy példát, hogyha vízisíelni vagy hegyet mászni akarunk, vagy egy picit extrém sportolni, akkor egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk egy átlag biztosítás elég lesz. A bankkártyák mögött lévő utas biztosítások valós biztosítások ugyan, de általában csak alapcsomagok, vagy ilyen középkategóriás csomagok, és nagyon sok bank többféle módon kéri, hogy aktiválják. Van, amelyik bank valóban azt mondja, hogy nem kell aktiválni, elég, ha csak valami baj történik odakint, de vannak bankok, ahol külföldi pénzfelvétel, vagy előre bejelentéssel, telefonos bejelentéssel, adatosban, e-mailben, vagy applikáción kell aktiválni. Tapasztalatunk szerint egyáltalán nem tudják ezt a bankkártya tulajdonosok, és a legtöbbször úgy utaznak, hogy azt hiszik, hogy van biztosításuk, de nem aktiválták azt, nem él. Az Európai Egészségkártyát pedig úgy tudnám röviden jellemezni, hogy ez ilyen alapszolgáltatásra elég, tehát most mint aki emlékszik, elmegyünk az STK-ba, kívüljük a sorunkat, és akkor ott kapunk egy alapellátást, arra nagyon jó, de az utazás során felmerülő egészségügyi vagy nem egészségügyi problémák nagy részére azért az sem lesz elég.
Hát akkor ne gondoljuk azt, hogy ezzel a kártyával akár egy magánhelyre, egy magánintézménybe is el tudunk menni külföldön, erre is figyeljünk, hogyha mondjuk ilyenre lenne szükségünk. Nézzük számokban mindazt, amiről beszélgetünk, mert hogy megspóroljuk, de ha ott van a baj, akkor viszont ez nagyon sokba tud nekünk kerülni. Ugye? Tehát akármiről beszélek, egy lábtörésről, egy műtétről, egy hazaszállításról, itt milliós nagyságrendekről beszélünk.
Akár sok milliós nagyságrendekről beszélünk, én azt szoktam mondani, hogy ez a legolcsóbb kellék, vagy podgyász az utastáskánkban, de a legdrágább lesz, hogyha hiányzik, ebben biztos vagyok. Tehát így gyakorlatilag, hogy a magyar egészségügyben is tudjuk, hogyha néha megnézzük a számokat, bizony külföldön még inkább ugrálnak a milliók, sőt nem ritkán a 10 milliók. Ha az utasbiztosításokat mondjuk 1-5 csillagig szeretjük osztályozni, ez legalább így hasonlít az utazásban a szálloda minőséghez, és akkor mindenki könnyebben tud eligazodni. Tehát 1-2 csillagos biztosítások mellett nagyon olcsók, 100 forint per nap, vagy 150 forint, lehet a 200, de mögötte csak néhány millió forintos egészségügyi térítés van, ami bizony nagyon gyorsan el tud folytni, egy medúza csípés, vagy egy lábtörés már el tudja érni az 1 milliós tételt. A középkategóriában a 3 csillagnál már kezdődnek a komolyabb összegek, 10-20 millió forint, de hát még mindig nem olyan sok, és olyan pici árban a különbség a 4. meg az 5. csillagra való felugrásként, ahol viszont már 100 millió, 50-100 milliós tételek, egy 5 csillagos biztosításnál pedig egyszerűen korlátlan anyagi tétel van, vagy anyagi fedezet van egy gyógyítás mögött, és mondjuk árban a különbség napi néhány száz forint, az utazás költsége mellett teljesen eltörpül, tehát egyszerűen nem tartom érdemesnek, hogy valaki ne a felső vagy a legfelsőbb kategóriást kösse.
Persze, tehát nem annyira drága ez, de megéri, hogy aztán ne legyen drága abszolút maga a nyaralás. Mi van akkor, hogyha én okozok kárt? Tehát, hogy hogyan vállalhatok felelősséget biztonságosan? Mert ugye ez fordítva is igaz egy ilyen helyzetben.
Tehát ugye egészségügyi dolgok révén nagyon sokszor mondjuk egy baleset az a mi hibánkból történik meg, de ilyenkor, ha egészségügyi kár van, vagy ilyenbe következik, akkor azt nem vizsgálja a biztosító. Azt vizsgálja, hogy volt-e, ne adj Isten, alkoholos, vagy inkább kábítószeres befolyásoltság, esetleg szándékosság, bűncselekmények követése, de ezek nagyon-nagyon ritkák, hála Istennek. Tehát ennyit vizsgál a biztosító, és gyakorlatilag minden esetben megtéríti a kárt, még akkor is, hogyha saját hibámból kerültem bajba. A másnak okozott kár, hogyha mondjuk külföldön egy olyan balesetet szemelek, síelésnél egyébként elő szokott fordulni, a síelő előtt, elesik és előtt valakit a sípályán, és akkor ő is megsérül. Van felelősségbiztosítási rész, természetesen ez megint nem lesz vagy a bankkártyák, vagy pedig az Európai Egészségkártya mögött, tehát rendesen megkötött utasbiztosítások mögött van ilyen felelősségbiztosítás, és ilyenkor, ha mi hibánkból más is megsérül, és az is ellátásra szorul, akkor általában egy jó biztosításra az is rendezhető.
Hát köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és ne felejtsék el, hogy itt a nyár, ha sziklát másznak, búvárkodnak, és még rengeteg mindent sportolnak, akkor kiegészítő sportbiztosítást is érdemes kötni. Németh Péter biztosítási szakértőt hallották. Szóval hasznos információt hangzottak el így a nyári vakáció előtt. Még időben vannak, hogy felkészüljenek. 2 perces hírekkel folytatódik a délelőtt a stúdióban Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós sós találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a 2 napos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál. Erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Megjelentek Budapesten az új generációs Bubi kerékpárok. Megkezdődött a fővárosi közbringa rendszer megújításának tesztidőszaka. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a BKK munkatársai és partnerei most zárkörben próbálják ki a bicikliket. Júliusban a Budapest Go bérlettel rendelkezők regisztráció után ingyenesen tesztelhetik az új bringákat. Az új rendszer összesen 3300 kerékpárral indul, amelyek közül 800 elektromos rásegítésű lesz. Kigyulladt egy hulladéklerakó reggel Ceglétkül területén az M4-es autópálya közelében. A lángok megfékezésén mintegy 40 tűzoltó dolgozik 10 járművel. A munkát egy nagykátai vízszállító is segíti. Napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
9:30 után vagyunk, továbbra is a nyárhoz kapcsolódunk. A WHO szerint egy év alatt 236 ezer, igen jól hallják, 236 ezer ember fullad vízbe. Ma mindenhol befejeződött az iskola, itt a vakáció, közeledik a nyári főszezon, és ilyenkor egyre több a felelőtlen fürdőző is. Hazánkban is minden évben hallani tragédiákról, pedig ezek megelőzhetők lennének. Füredi Zsolt összeállítása.
Lepörgött előttem az életem.
Emlékezett vissza néhány évvel ezelőtt az úszni nem tudó gyermek arra a pillanatra, amikor negyed magával a Maros folyóba merült.
Léptünk egyet, az egyik kisgyerek eltűnt a víz alatt. Én meg utána akartam nyúlni, és egyik pillanatban még térdig ért, a másikban meg elkapott egy ilyen törvényszerűség, és lehúzott a víz alatt.
Az arra csónakázó Krisztina és Zsolt azonnal a segítségükre sietett.
Amikor sikerült elkapnom egyik kezemben egyik gyereket, másik kezemben másik gyereket, és csak a lábammal evickeltem, hogy fent tudjunk maradni, akkor egy pillanatra megfordult a fejembe, hogy nem bírom, és aztán jött egy gondolat, hogy de igen, de meg tudjuk csinálni, és sikerülni fog. A mai napig is az jár a fejembe, hogy az a kislány, aki ki sem emelte a fejét, és nem vett levegőt, hogy élte túl, nem tudom.
Majdnem minden éjszakával álmodok, hogy el a Maros, és akkor így mindig feleszmélek, és aztán hál' Istennek semmi baj.
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a Marosnak is erős a sodrása.
Nagyon erős, a legjobb úszó számára is nagyon veszélyes. Van, ahol bokáig ér a víz, lépünk kettőt és elmerülünk.
Nagyon sok olyan gyereket látok még a mai napig is, a Maros túloldaláról ugrálnak bele a 3 méteres fatetejéről. Nincsenek tisztában ennek a folyónak a veszélyeivel, pedig pillanatok művel az egész, és akkor ott a tragédia.
Szintén egy tragédiát sikerült elkerülni korábban egy Békés vármegyei folyóban is.
A labdát befújta a szél, elég nagy sodrása volt a folyónak, gyerek szólt az anyuszinak, sportos, jó úszással, majdnem utolérte a labdát, annyira kifulladt, mire odaértem, hogy kimentem, már nem tudott kapaszkodni, és végére járt az elejének.
Hasonlóan veszélyesek a már felhagyott kavicsbányagödrök is, mégis ezek a sokszor több méter mély tavak a nyári melegben vonzák a felelőtlen fürdőzőket.
A házunk 15 éve, úgyhogy mi rendszeresen lejárunk. Tény, hogy nem szabad, de mi a strandra viszont nem nagyon szeretünk járni, az az igazság.
Ezekben általában tilos és életveszélyes fürdeni, még a jó úszóknak is.
Igen, nagyon jól tudom, de én itt nőttem fel.
Mindenki jól van úgy? Igen. A lábad tényleg nem sérül?
Ez pedig már a Balaton. Éppen egy bajba jutott járműnek segítenek a vízimentők. Ugyanis a viharjelzéseket sem figyelik mindig a fürdőzők vagy a hajósok, pedig a nagy tavainkon idén április 1-én is elindult a viharjelzés. Horváth Ákost, a Siófoki Obszervatórium vezetőjét hallják.
Amikor arra számítunk, hogy a Balatonnál erőszérlökések lesznek, akkor kiadjuk az első fokú viharjelzést. Ez az, amikor a lámpák percenként 45-öt villanak fel, és ilyenkor a legerősebb széllökések azok 40 és 60 km/h között várhatóak. Amikor viszont viharos szélre számítunk, akkor a másodfokú viharjelzés érvényes. Jelenthet 120 km-es szélvihart is. Éppen ezért fontos, hogy aki vízre megy, az tájékozódjon a időjárás jelentésről.
Sajnos minden évben követel áldozatot a magyar tenger is, de az elmúlt 25 esztendőben óriásit javult a helyzet, amiben nagy szerepe van a már 26 éve működő Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának is. Tavaly 450 vízimentő dolgozott, és csak a strandokon 3700 esetet láttak el, kifutó mentőhajóik pedig 127 embert mentettek ki a vízből. És már 10 mentő mellény állványt is elhelyeztek a parton, elsősorban a gyermekek ingyenes védelme érdekében. Ide kapcsolódik hallgatónk üzenete, mely szerint minden vízieszköz kölcsönzőnél legyen kiírva a vízbe fulladtak száma, azért, hogy vegyük is fel a mentő mellényeket.
Igen, ezt írtam, hogy nyugodtan legyen kiírva, hogy az elmúlt évben hányan fulladtak bele a Balatonba.
Segítene a sokkolás?
Minden sokkolás segít szerintem. Mindjárt másképp gondolkodnak az emberek. Meg ha oda lenne írva azt, hogy hány embernek mentette meg a mentő mellé az életét, lehet, hogy nem a vízibicikli oldalára tenni, hanem fölvenni.
Felelőtlenek vagyunk?
Felelőtlenek, igen. Nem gondolja végig. Tehát ismeri, velem ez úgysem történik meg, mondat. De megtörténik bár.
Egy vízbe esett ember pillanatok alatt elmerülhet. A magyarországi vizek nem átlátszóak. Még mi is nehezen találunk meg egy elmerült testet a meder alján.
A VMS Vizek veszélyei címmel baleset megelőző kisfilm sorozatot is készített már, hogy lehetőleg sehol ne történjen több tragédia, főként olyan ne, amiről június 6-án nálunk is szóltak a hírek.
A Bánkitóba fulladt délután egy 15 éves fiú. Társaival iskolai kiránduláson vett részt, és a tó szabad strandján fürdött, amikor elmerült a vízben. Holttestét végül a mentőbúvárok találták meg.
Továbbra is a vízi veszélyekkel folytatjuk. Aki 1988 óta foglalkozik vízimentéssel, az már nagyon sokat látott. Bagyó Sándorra gondolok, aki a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke, telefonon van most velünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Sándor, azt mondta a hölgy az iménti összefoglalóban, hogy velem ez úgy sem történik, meg hányszor gondolunk ilyesmire. Ön is azt látja, hogy leginkább az emberi felelőtlenség az oka a baleseteknek? Mondjuk ez a tipikus, hogy felhevült testtel, vagy ittasan ne ugorjunk vízbe, és valószínűleg ön tudja folytatni a sort.
Nem tudok vitatkozni a hölgyel, sőt a drasztikus ötletével sem, de nyilvánvalóan nem nekem kell eldönteni, hogy mi a hatékony, és mit engedünk meg igazából. És most is újra és újra ilyenkor, ahogy vége van az iskolának, ezek a műsorok is önökkel együtt próbálunk segíteni a leendő bajba jutottaknak, hogy ne legyen baj. Valami mesében, nem, talán a Mici Maszkóban van, hogy a baj előtti pillanatig semmi baj nem volt. Hát ez az életben, ez pont így van. És nem szeretném eltréfálni a dolgot, ez egy vérmes komoly dolog, egyre többen fogunk most a következő 2-3 hónapban a vízpartokhoz menni, de én talán kiemelnék egy nagyon fontos dolgot a sok-sok intelem mellett, hogy a felnőttek vagy a nagyobb gyerekek tényleg figyeljenek oda az igazán kicsikre. Tehát az igazán kicsik vannak a legnagyobb veszélyben talán, mert ők aztán végképp nem tudják a vizek veszélyeit, és ahogy elhangzott az előbbi nagyon jó összeállításban, és ezúton is köszönöm, hogy a Balaton, illetve a magyar belvizeink azok nem áttetszőek, tehát hogyha bárki eltűnik a vízben, az bizony eltűnik, tehát nem látjuk, nem tudjuk megtalálni azonnal, nem tudunk lenyúlni, nem tudjuk, hogy hol van, éppen ezért különben a mi vízimentőink nagyon sok esetben a fürdőzők segítségét is kérik egy-egy láncos vagy egy gyors kutatás hát hatékonyságának érdekében. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy különben mi fürdőzők nem csak magunkra, hanem másokra is figyeljünk.
Ugye az egy jó dolog, és mondja, hogy egyre többen vannak, hogy önök tudnak segíteni, de a múlt héten itt pont a műsorban beszélgettünk arról, hogy meg lehet tanulni eleve olyan úszás technikákat, amivel ha mi bajba kerülünk, akkor alapvetően ne kerüljünk mégsem bajba, tehát hogy megúsztuk ezt a dolgot, ez is milyen jó lenne.
Én azt gondolom, hogy ennél sokkal egyszerűbb a dolog, jól kell tudnunk úszni. És az a jó úszás tudás, az pedig ne hazudjunk magunknak, hogy mi aztán jól tudunk úszni, meg hogy én gyerekkoromban itt nőttem föl, meg ott nőttem föl. Nem, tehát a valóságot nézzük meg, hogy mi aznap, és ez nagyon fontos, hogy aznap mire vagyunk képesek az adott időjárási körülményekhez, vagy egyáltalán a mi aznapi fizikumunkhoz. Az időseknél van egy ilyen tévhit, hogy hát én jól vagyok, aztán közben kiderült, hogy annyira jól van, hogy az aznapi gyógyszerét be se vette, és attól lesz egy rosszul léte, ami különben nem lenne veszélyes, hogyha ez otthon történik vele, csak hogyha éppen bement a szokásos körére egy körre, bement úszni, és ott lesz a rosszul lét, akkor bizony jönnek a bajok. Tehát azért mondom, minden korosztálynak őszintén kéne saját magával szembesítenie, minden alkalom, amikor vízben vagy, hogy ő aznap képes-e arra, amire vállalkozik.
Hát igen, meg hogy tényleg tisztában vagyunk-e az úszás tudásunkkal. Egyébként az emberek mit lát, mennyire tudják értelmezni például a jelzéseket, akár a viharjelzést? Figyelembe vesszük-e, hogy tiltott helyen ne fürödjünk, hiszen annak oka van, hogy azt mondják ott, azon a bizonyos helyen ne fürödjünk.
Hát én azt így nem tudom mérni, de én látom azt, hogy aki bizony bajba került, az általában nem figyelt ezekre a dolgokra. Utólag persze már mindenki okos, és rájön arra, hogy ez egy nagy hiba volt. Ugye csak a vizeknél az a baj, hogy súlyosan, aránytalanul, nagyon aránytalanul büntet bennünket egy apró hibára is. Tehát mondjuk, tudom, sokszor elhangzott már az én számból is, vegyünk egy példát, elesek bringával, vagy futás közben megbotlok, na bum, a legrosszabb esetben jól összetöröm magam. Itt viszont, hogyha elveszítem az eszméletemet a vízbe, akkor ki lehet számolni, hogy itt azért az esélye annak, hogy túléljem, az nagyon kicsi.
Igen, és ön is említett, hogy a gyerekekre például mennyire vigyázzunk. Nagyon jó ez a mentő mellényállvány kampányuk is, ugye elérhető egyre több helyen, mert a stranduló gyerekek tulajdonképpen akkor ezt ingyenesen igénybe tudják venni.
Igen, ennek az volt a lényege, hogy egy közösségi mentőmellény használatot tegyünk ingyenesé lehetővé, és hát ebben azért meg kell említeni a sok-sok szponzorunknak a támogatását. Ez elakadt egy kicsit, tehát mondunk egy számot, hogy 10-nél vagyunk, aztán nagyjából még 150 kéne, meg nem csak a Balatonon. És azt is tudni kell, itt megemlíteném, hogy a mi tevékenységünk az egy abszolút nem államilag finanszírozott tevékenység, mi egy civil szervezet vagyunk, mi önerőből és a támogatóink segítségével jutottunk el idáig 26 év alatt. De hát, hogyha nagyobb eredményeket akarunk, és biztonságosabb hazai vizeket, akkor bizony a mentőmellények esetében, a mentőmellény állványok esetében is, hogy bármi másban is, nagyobb összefogásra van szükségünk. Tehát továbbra is azt mondom, hogy szponzor kerestetik a mentőmellény állványok folytatására, hogy esetleg egy hónap vagy két hónap múlva azt mondhassuk, hogy már 20 van, vagy egyéb más ilyen problémákkal. Valami módon a társadalom vegye észre, hogy nem csak ilyenkor kell szezonálisan a vízimentésről és a vízimentők helyzetéről beszélni, hanem egyszer is mindenkor a helyére kéne tenni ezeket a dolgokat.
Ugye azt már jó látni, hogy például egy vízibicikli kölcsönzésnél is a gyerekekre már szinte kötelezően rátesznek egy mellényt. Ez már eleve egy előírás?
Mindig is az volt. Mindig is az volt. Volt egy morális oldal, tehát az, hogy van egy kötelezettség, ugye ne felejtsük el, ne haragudjon meg szerkesztőasszony, de a mi korunkbeliek úgy nőttünk föl, ön is, én is, hogy a hátsó ülésen, sőt, még az első ülésen se volt biztonsági év az autókban.
Így igaz. Idején.
Ma már eszünkbe se jut olyan, hogy ne kössük be magunkat, meg olyan se, most már azt látom, hogy egyre többen, sőt, a többség például egy bukós sisakot is felvesz kerékpározás közben. Na most a mentőmellény viselésének a kultúrája is valami hasonló cipőben van. Elkezdődött valahonnan, elmegyünk valahova, most jelen pillanatban még messze nem ott vagyunk, ahol az előbb említett témákban eljutottunk. Tehát van még fejlődni valója a magyar társadalomnak is, hogy a vizek biztonságát, hogy mondjam, tehát megelőzzük a problémát, mert nem csak mentőmellényekről kell itt beszélni. A mentőmellény az a fajta eszköz, ami a fejet is kint tartja egy eszméletlen állapotban lévő embernél. De az összes úszás segítő viszont arra nagyon jó, hogy el sem merüljünk. Tehát, hogyha valami kompromisszumot lehet kötni, akkor én azt szoktam mondani, hogy valamilyen mellényt viseljünk, legyen ez különben, most már azt kell mondjam, hogy rengetegféle fajta van a kereskedelemben, de az a lényeg, hogyha bemegyünk a vízbe, és általában nem egyedül szoktunk bemenni, akkor legalább fenntartsunk bennünket, hogyha valami baj történik. Ez egy nagyon jó kompromisszum lehet.
Pláne, hogyha gyerekekre gondolok, ugye úszógumiba beengedik őket, az úszógumiból ki lehet csúszni, mennyivel nagyobb biztonságot ad egy ilyen. Sándor, egy nagyon fontos dolog még, mit tegyünk és mit ne? Például, hogyha látunk bajba jutott embert, valaki mondjuk fuldoklik a vízben, és mi próbálnánk segíteni, de még soha nem csináltuk. Segítséget kérjünk, mi menjünk oda, mi a jó teendő?
Én mindig azt mondom, hogy aki nem képzett vízimentő, az önállóan közvetlenül ne kezdjen el mentésbe. Ma abból általában hallottuk is már az elmúlt évtizedekben, hogy kettős tragédia is előfordulhat. Ezért mi úgy mondjuk a szakmában, hogy közvetett módon segítsen. Valamilyen hosszú tárgy, vagy egy felúszó tárgy oda nyújtása, oda dobása, vagy még plusz segítő kérése. Tehát azért mondom azt, hogy közvetlenül ne, de közvetetten nyilván, illetve kezdjük el a segítségkérésnek az egyéb más kommunikációs tevékenységét, mert nagyon fontos az, hogy időben mi vízimentők is kapjunk információt arról, hogyha valaki eltűnt, akkor hol tűnt el, mert ma már azért annyit változott a világ, hogy nekünk a legprofessionálisabb ultrahangos szonár berendezéseink vannak a vízben eltűnt személyek keresésére, de hát itt nagyon fontos az információ és az időben érkező információ.
Jó, hogy ennyi mindent meg tudtunk beszélni, és az is jó, hogy egyre több helyen ott lesznek a nyáron, és ami még nagyon fontos információ, riasztás és segélykérés esetén hívjuk a Balatonon a 0630 383 83 83-as számot, és érdemes letölteni telefonra a megújult Balaton Help applikációt is, ahol egyetlen gombnyomással kérhetünk egész nap segítséget a vízimentőktől, és az életmentés, illetve az első segélynyújtás pedig ingyenes, ez nagyon fontos. Bagyó Sándornak pedig nagyon szépen köszönöm, hogy összekapcsolódtunk így az éteren keresztül, és folytatjuk továbbra is hazai vizekkel, azzal, hogy a Tisza-tó nem versenypálya. Sokan száguldoznak például jetskivel a tó szűk csatornáiban, ami egyébként természetvédelmi terület. Többen szóvá is tették, hogy ezek az emberek zavarják, sőt veszélyeztetik a nyugat vízitúrázást, a horgászatot, vagy épp az élővilágot. Pilisi Csenge riportja.
3 évvel ezelőtt gyerekeket sodort a vízbe egy jetski is, mesélte akkor Kis Balázs túravezető.
Pihenőt tartottunk a Kistisának a folyás irány szerinti jobb partján. Ott voltak a kenuk, éppen indult az egyik, amikor feltűnt egy jetskis pár. Én a sebességgel közeledtek, aztán gondolta, hogy vicces lehet, hogy lespriccolja a kenusokat, úgyhogy húzott rá egy nagyobb gázt, és átjött a mi oldalunkra, és így próbálta lefröcskölni ugye a kanyarral a kenukat. Hát elmérte egy picit a távolságot, és az utolsó kenunak neki ment. Az volt a szerencse, hogy jól éjjel jelenlétük volt egyébként, 2 hölgy ült és 2 gyerek be a kenuba. Gyerekeket gyorsan kiadtuk a partra. Egyébként a jetski is egyből megállt, tehát visszajött, és ő is próbált segíteni a mentésbe. Nem tartom szerencsésnek, mert tudnak menni egy 30-40 km-es sebességgel, ami vízen azért elég jelentős.
Egy férfi motorcsónakjával elütött egy szabályosan közlekedő kajakost a Tiszató poroszló közeli szakaszán, majd megállás nélkül továbbhajtott. A napokban pedig egy idős horgász mellett szágoldottak el nagy sebességgel többször is jetskisek. Nagy hullám csapott a csónakba, a horgász elesett, ruhái, iratai és telefonja is elázott, állítása szerint pedig még meg is fenyegették.
Erre fel lehetne hívni a figyelmüket, hogy az ilyen kisebb csónakkal, akik kint pecáznak, azokat azért nagyobb ívbe kerüljék el. Kisebb csónakosokat veszélybe sodorhatnak ezáltal.
De az, hogy ők szágoldoznak, és mondjuk cserben is hagytak egy horgászt, azért ez...
Ez egy cserbehagyás tulajdonképpen.
Hogy tudnak együtt élni a vízen a jetskisek és a, mondjuk a motorcsónakosok, meg a horgászok?
Nem feltétlen a hullámkeltés, ugye, hanem igazából a horgászok, amikor be vannak dobva, ugye hát, hogy amikor a zsinort elviszik, akkor ugye az a horgásznak ugye ez bosszúságot okoz.
A tó eredeti medrén kívül a parttól számított 200 méteren belül, illetve a csatornákban legfeljebb 10 km per órás sebességgel lehet haladni. Emellett több természetvédelmi területen teljesen tilos a nagy teljesítményű motorral hajtott járművek használata, mondja Hajdú Dániel, a Tiszatavon túrákat szervező Békatutaj Egyesület elnöke.
Láttuk, hogy a poroszlói medencén szágoldoznak, televen 4 kW-nál nagyobb teljesítményű belső égésű motorral be se lenne szabad hajtani. Utána néztem, hogy 150-200 kW simán vannak ezek a jetskik. A Kistiszán is szoktunk velük találkozni, ahol elvileg közlekedhetnek egy maximális 10 km per órás sebességgel. Ezt nem mindig lépik át, de azért rendszeresen ők nagy hullámokat keltenek. Kenusokat, akik azért mennek, hogy szemléljék az élővilágot és csöndesen nevezgessenek, minket zavar a zaj, zavar a bűz. Az élővilágot, a halaknak az ikrája gyakran ott van a partmenti fáknak a gyökerein vagy a növényzeten, azokat a nagy hullámverés tönkreteszi, veri. Nyilván a madaraknak is zavaró a zaj is, az esetleges olajszennyezés. Vannak területek, ahova teljesen tilos tartózkodni is, és van olyan terület, ahova belső égésű motorral nem szabad behajtani. Például én a Porong tava, ami a Kistiszáról könnyen elérhető, és sajnos ott rendszeresen találkozunk belső égésű motorral, de több más helyszínen is ezt el lehet mondani.
Milyen jó is volt 2 éve, amikor a családdal körbe bicikliztük a Tiszatavat, és közben poroszlónál csónakot béreltünk, és egy GPS mutatta az utat, hogy merre mehetünk a vízen. Kapcsoljuk Illés Gergely rendőr alezredest, a Tiszai Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye hallottuk az iménti összefoglalóban, hogy száguldoznak a tilos és a védett területekre is bemennek ezekkel a nagy teljesítményű motorokkal. Hát akkor kérdezem öntől, hogy melyek a vízi közlekedés legfőbb szabályai, amit tartsunk be mindenképpen?
Hát a Tiszatavon mindenféleképpen ezt a 4 kW-os teljesítménykorlátozást, tehát a Valk és a Poroszlói medencében ennél nagyobb általánosságban elmondva, ennél nagyobb teljesítményű belső égési motorral nem is lehet behajtani, illetve vannak olyan területek, mint például az Óvaláti Holtisza, ahol belső égési motor tilos használni. Természetesen a Tiszai Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság rendszeresen ellenőrzi a vízi közlekedési eszközök használatát, és akkor szankcionáljuk abban az esetben, hogyha szabálysértést követnek, és ezeket a úgymond természetvédelemben összenem egyeztethető szabályokat megszegik. Egyre népszerűbb a Tiszatavon egyébként a szápposoknak van, tehát ezek a száposoknak a elterjedése, illetve a szápoknak a használata. Arra mindig felhívjuk rendőri ellenőrzéseink során a figyelmet, hogy éjszaka ezeket nem lehet használni, korlátozott látási viszonyok között nem lehet használni, és ugyanúgy, mint a Tiszatavon a fürdődésre is érvényes, hogy 500 méternél nagyobb távolságra eltávolodni a parttól ezekkel a szápokkal nem lehet. Viszont van egy könnyítés is benne, hogy aki 14. életévét betöltötte, és úszni tud, annak már elég egy szápra egy úszás segítő mellény, vagy bokapánt, tehát nem muszáj mentő mellényt viseljen.
Legalább már ezek a szaposok, ezek úgymond nem zavarják a környezetet, mert csendben siklanak a vízen, ennyi jó is van ebben, de vannak önöknek kameráik vagy drónok, szóval, hogy milyen eszközök tudják megkönnyíteni a munkájukat, még akkor is, ha önök gyakran kint vannak a vízen.
Igen, természetesen a rendőrkapitányságunk 3 drónnal is rendelkezik, kiképzett drónkezelőkkel. Általában minden szolgálatba pásztázzuk a inkriminált vagy azokat a vízterületeket, ahol több szabálysértést szoktak elkövetni, illetve azokat a közlekedési gócpontokat, ahol különböző meghajtású vízjárművek találkoznak. Például nagy a valószínűsége, hogy egy jetes össze fog találkozni egy evezős vízjárművel, csónakkal vagy kajakkal, kenóval. Ezeket a területeket drónjainkkal, illetve a kabinos hajóinkból pedig vannak beépített kamerák, nappali kamera, hőkamera, és ezeket a területeket azokkal is figyelni szoktuk. Valamint minden évben ilyen összehangolt ellenőrzéseket hajtunk végre a Tisza tavon és a élő Tiszán is, és ez azt jelenti, hogy más tervekkel, halászati őrökkel, természetvédelmi őrökkel, valamint a helyi rendőrkapitányságok erőivel is ellenőrizzük a vízterületet, és az ő technikai eszközeiket is igénybe veszük, mint például a trafipaxot.
Ugye, amikor így kapcsoltuk önt és felvezettem mindezt, akkor említettem, hogy mi Poroszlónál csónakot béreltünk. Valószínű, hogy ezt több helyen is meg lehet tenni ott a Tiszató körül. Főleg ezek a biciklisek is kihasználják ezt a helyszínt, hogy kicsit pihenjenek. De hogy a Tiszatavon több kijelölt fürdőzőhely is van. Ott vannak mégiscsak ezek a csónakbérlések. Szóval mi a biztonságos? Egyáltalán meddig úszhatunk be, hogy ne zavarjuk egymást?
Igen, tehát alapérvényes szabály, hogy a Tisza tavon, tehát 500 méternél távolabb a parton nem lehet beúszni vízijármű kísérete nélkül. Nyilván, hogyha a vízijármű kísér minket, vagy arról akarunk fürdőzni, a vízijárművel mondjuk beleugrani a vízbe, akkor nyilván 500 méternél távolabb is lehet fürdőzni. Arra kell figyelni, hogy másodfokú viharjelzésnél, mivel a Tisza tavon is viharjelző rendszer van kiépítve, és 5 viharjelző torony van, ezeket figyelni kell, és másodfokú viharjelzés és fürdőzni nem szabad. Egyébként 6 kijelölt szabad fürdőhely van, kvázi strandban a Tiszatavon. Itt megvannak a vízimentők, illetve a vízimentéshez szükséges eszközök, és bármilyen probléma ők azonnal tudnak reagálni. Tehát ezek a strandok teljesen biztonságosak, és lassan mélyülő területek, vízterületek.
Ha az országos átlagot nézem, akkor az önök statisztikája azt mutatja, hogy önöknél ott a Tiszatónál ritka a vízbefulladás. Ez köszönhető ennek is, hogy ennyire ott vannak, figyelik a terepet?
Igen, én bízom benne, hogy ez nem csak szerencsém múlik, hanem a tudatos rendőri ellenőrzéseknek a foganatja ez, hogy minden rendőri ellenőrzésnél azért a mentőeszközök meglétét csónakokba, kajakokba, kenukba ellenőrizzük, valamint visszatérően ellenőrizzük a kijelölt szabad fürdőhelyeknek, a strandoknak is az üzemelését, és ott is megnézzük, hogy a vízimentő a helyszínen van-e, rendelkeznek a szükséges mentőeszközökkel, valamint ez a természeti adottságokból is fakad, mert nyilván a Tiszató egy állóvíz, lassan mélyülő, sok helyen sekély, tehát általában 1,3 méter a vízmélysége, és egy adott esetben egy nagyobb viharban is nem 2 méteres hullámok lesznek, például, mint a Balaton, hanem csak 80 centis hullámok, tehát egy viharba keveredettnek nagyobb esélye van a túlélésre.
Ugye említette, hogy 500 méter, ameddig be lehet úszni, de nagyon sokan megteszik, hogy csónakkal bemennek, és aztán ezekben a bizonyos kis csatornákban mégiscsak fürdenek. Nem szabad az ilyet?
De lehet, tehát ahogy említettem is, hogy vízjármű kíséretével, tehát hogyha mondjuk egy csónakkal mennek be többen, és egy ember a csónakban marad, a többiek megfürdőznek, az megengedett.
Csónakbérlésről, ha szó van, akkor kötelező ilyenkor felvenni önöknél is a mentő mellényt, ugye az iménti beszélgetésben szó volt ennek a fontosságáról. Mennyire várják ezt el, vagy csak mondjuk a gyerekeknél?
Tehát, hogyha valaki csónakot bérel, arra figyelnie kell mindenféleképpen, hogy ha van olyan utasa, aki nem tud úszni, vagy 14 év alatti utasa van, és az független attól, hogy tud úszni, vagy nem tud úszni, mindenféleképpen mentőmellényt kell viselnie, ha a csónakra rászáll, és menetben van a csónak. De tehát a 14 év feletti, meg úszni tudó felnőttek esetében pedig nem kötelező a mentőmellény, de amennyiben minden személy úszni tud és felnőtt, akkor is egy mentőmellénynek a csónakban rendje kell, hogy a baj esetén azt fel tudja venni a bajba jutott személy.
A lezredes úr, mennyire tudnak vigyázni a parton is a közbiztonságra? Mondjuk abátszalokra gondolok, buli helyszín, nagy az éjszakai élet, vagy ez Tiszafürednél is jellemző, és akkor adott esetben ittas állapotban bemennek a vízbe, ott vannak, mennyire jellemző, vagy mennyire tudják ott a védelmet biztosítani?
Ez van egy turisztikai idén, egy Tiszatavi régiós közbiztonsági koordinációs bizottság. Tehát itt mind a három vármegye, aki érintve van a Tiszatóval kapcsolatban, a munkáját összehangolja, és tudjuk, hogy a parton a helyi rendőrök hol ellenőriznek, valamint a frekventált területeket is folyamatosan ellenőrizzük, ahol nagy a valószínűség, hogy ittasson közúton, vagy aztán vízre szállva közlekedhet. Meg, hiszen ugyanúgy nulla tolerancia van az ittas vezetés tekintetében a vízi utakon is, mint a közúton is.
Illés Gergely rendőr alezredesnek köszönöm az iménti információkat, és bár a Tiszató egy állóvíz, de a folyóvíznél még inkább kell vigyázni. Béla azt írja nekünk, hogy egyszer az Adria mellett nyaralt, borús idő lévén labdáztak a parton, beesett a labda a vízbe, mindenki a másikra várt, hogy na majd kimegy be a labdáért, és úgy volt vele Béla, hogy na majd akkor ő, és mire visszafordult, tehát bement a vízbe, akkor látta, hogy már mennyire eltávolodott a parttól, ami befelé 5 perc volt, az kifelé csak nem fél óra, és egyfolytában csaptak a sós hullámok a szemébe, az arcába. Szóval ez is egy jó üzenet, hogy mindenképpen vigyázzunk, legyünk óvatosak vízben, vízparton, figyeljünk egymásra.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, krónikával folytatódik a délelőtt, de előtte ajánlom a következő óra tartalmát. Péntek van, jön Bozsik gazdarovata, a cseresznye lesz fókuszban, hiszen most érik, majd az aktív életmód kapcsán ellátogatunk az idei évkerék párútja verseny mindkét győztes helyszínére. SMS számunk 0639666, most azonban krónika, a mikrofonnál Bőti Attila és Beslin Bettina.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón.
Sikeresen zárult a balatoni hajózás előszezonja, növekedett az utasszám, a járatokat folyamatosan sűrítik majd.
Napos gomoly felhős idő várható, nagyon erős UV sugárzással. Északkeleten és délnyugaton lehetnek futó záporok. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán.
Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. A miniszterelnök emellett az őszinteség és a politikai korrektség fontosságát hangsúlyozta.
Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel.
A nyilatkozatba csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A kormányfő hozzátette, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat.
Az Európai Parlament értékelni fogja a magyarországi jogállamiság helyzetét, jelentette ki sajtótájékoztatóján a testület elnöke Brüsszelben, azzal a perrel kapcsolatban, amelyet az EP indított a bizottság ellen.
A brüsszeli végrehajtó testület korábban ugyanis 10 milliárd eurót szabadított fel Magyarországnak az igazságügyi reformért cserébe. Az ügyet azért vitték bíróság elé, mert a kondicionalitási eljárásban foglalt garanciák nem teljesültek maradéktalanul, közölte Roberta Metsola, aki ígéretet tett arra, az Európai Parlament megvizsgálja, hogy visszavonja-e a Magyarországot negatívan érintő bírósági keresetét és a 2018 óta húzódó 7-es cikk szerinti eljárást is.
Politikai döntésre van szükség ahhoz, hogy jelentés készüljön az ügyben az illetékes szakbizottságban, amit azután a plenáris ülésen hagyhatnak jóvá.
Egyelőre nem utazik Svájcba az Iránnal tervezett tárgyalásokra az amerikai alelnök, mert a technikai egyeztetések részletei még nem véglegesek, közölte a Fehérház. A tájékoztatás szerint az amerikai küldöttség készen áll az indulásra, amint létrejön a végső megállapodás. J.D. Vance korábban bejelentette az iráni tárgyalások új szakaszának kezdetét, az ellenségeskedés megszüntetését célzó keret megállapodás után. Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról. Az USA-ban közben heves reakciókat váltott ki az egyesség jelenlegi formája, Nárai Balázs tudósított Washingtonból.
Óriási vita van itt az Egyesült Államokban, hogy akkor most ez a megállapodás jó-e vagy sem. Sokan bírálják, hogy túl sok engedményt ad Irán számára, de vannak azért mindenképpen pozitív következményei, ami az átlagember számára pedig a következő napokban érzékelhető lesz üzemanyag árformájában. Ezekben a napokban már $4 alá csökken a gallononkénti üzemanyagár, ami még jóval magasabb, mint februárban volt. Tehát az átlagemberek elsősorban az iráni konfliktust is, az elmúlt hónapokat is azon keresztül nézték, hogy mennyivel kerül többe akár a bevásárlás, vagy éppen elsősorban, amikor a benzinkútra beállnak, akkor 50%-kal többet kellett fizetniük. Ebben az értelemben ez egy könnyebbség. Másik oldalról viszont az a vita zajlik, hogy az Egyesült Államok ténylegesen többet ad, és hogy megérte ez a megállapodás Iránnal, mennyivel több ez, vagy jobb ez, amit Barack Obama kötött a 2010-es évek közepén Iránnal az atomprogramról. Az amerikai adminisztráció jelenlegi azzal érvel, hogy ez egy sokkal jobban kikényszeríthető. A demokraták azt mondják, hogy nem. Ez mind-mind az amerikai választók szeme láttára zajlik ez a vita is, tehát ez is befolyásolja nyilván az ő meglátásukat, de elsősorban az üzemanyagárak csökkenésén keresztül mindenképpen érzik.
Jóváhagyta az Egyesült Államokkal kötött keretmegállapodást Irán legfőbb politikai és vallási vezetője.
Mujtaba Hamenei hangsúlyozta, hogy bár fenntartásai vannak a szándéknyilatkozattal kapcsolatban, a megállapodást aláíró elnök biztosította őt, hogy a perzsa ország érdekei nem sérülnek az egyesség elfogadásával. Közben a teheráni nemzetbiztonsági tanács bejelentette, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek a hormuzi szoros aknamentesítése érdekében, és megerősítették, hogy az átkelőt 60 napig díjmentesen használhatják a kereskedelmi hajók.
Az Egyesült Államoknak és Iránnak egyaránt szüksége volt a béke megállapodásra, jelentette ki az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a Kossuth Rádióban.
A két fél korábban is folytatott tárgyalásokat a békekötéssel kapcsolatban, azonban azok sikertelenek voltak. Koskovics Zoltán hangsúlyozta, a mostani előzetes békét szorgalmazó dokumentum aláírása viszont a korábbiakhoz képest egy stabilabb tűzszünet lehetőségét vetíti előre.
Szüksége volt minden két félnek arra, hogy a katonai műveleteket azt beszüntessék, nem csak a papíron, de a gyakorlatban. És Irán szempontjából az azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy miért. Nekik eleve ebben a háborúban a fő céljuk az tulajdonképpen a túlélés. És hogyha ők túl tudnak élni, a rezsim az talpon tud maradni, akkor Irán azt mondhatja, hogy már jól jött ki ebből a háborúba. Nyilván nem ők kezdték. Az amerikaiak esetében arról van szó, hogy rengeteg pénzbe került ez a háború, tehát ez napi szintre lebontva talán a legdrágább amerikai háború volt valaha is.
A hazai benzinkutak többségénél már olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, mondta a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke.
Gépész László ismertette, sok helyen csupán 1-2 forint a csökkenés, de van, ahol jelentősebb az áresés. Hozzátette, amennyiben a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Az elnök úgy fogalmazott, a védettár típusú szabályozás rossz a piacnak. Tönkreteszi a szereplőket is, drága az országnak, hiszen csak látszólagos előny az olcsóbb tankolás, valójában máshol mindenki megfizeti az intézkedés árát.
A fogyasztókat kell támogatni, nem az árat, tehát abból a brutálisan magasabb bevételből, amelyhez az állam jut, mert ugye a magasabb ár az magasabb kiskereskedelmi adót, magasabb áfa bevételeket jelent, abból miért nem lehet támogatni azt, aki valóban rászorul. Ugyanakkor mellé kell tenni egy kampányt arra, hogy próbáljuk már meg visszafogni az üzemanyag felhasználást, mert miért pazaroljuk azt, amiből kevés van. Lehetne olcsóbbá tenni a tömegközlekedést.
A kormány célja, hogy az egyenlő feltételek és a verseny megteremtésével azokat a vállalatokat hozza helyzetbe, amelyek tényleges hozzáadott értéket tudnak teremteni Európának és Magyarországnak is, mondta a gazdasági és energetikai miniszter Győrben.
Kapitány István az Audi Hungária ZRT új elektromos hajtású sorozatgyártásának elindításán hangsúlyozta, hogy egy átlátható, tisztességes, korrupciómentes szabadgazdaság megteremtésén dolgoznak minden magyar és minden olyan külföldi vállalkozás számára, amely Magyarországon szeretne termelni, értéket teremteni.
Olyan iparágak fejlődését, letelepedését szeretnénk szorgalmazni a jövőben, az Audi megint csak egy jó példa erre, mely hozzá tud tenni a magyar gazdaság fejlődéséhez, nem úgy, hogy alacsony munkaerőértékű, alacsony mérnöki színvonalú gyártási tevékenységeket próbálnánk idehozni, hanem olyan tevékenységeket, mint például az MEB Eco, ami által a magyar műszaki értelmiség, a magyar műszaki tudás, ezen belül az európai műszaki tudás és műszaki értelmiség is tud fejlődni.
A kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló partneri kapcsolat kiépítése az egyházakkal, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Tar Zoltán, miután egyeztetett a magyarországi történelmi egyházak vezetőivel, közölte, a kormány tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a híresztelésekkel ellentétben megmarad a hittanoktatás, a kistelepülési lelkészi javadalom kiegészítés, valamint a közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozása is.
Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban emlékeztetett. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Horváth Péter szerint a szisztéma a motiváló hatásának növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbb átételére lenne szükség. Az elnök az alaptanterv felülvizsgálatának fontosságáról is beszélt.
A nemzeti alaptanterben a tananyagtartalmat alaposan áttekinteni, valóban azt tenni csak kötelezővé, ami a legfontosabbak, és mellette hagyni azt, hogy ezt az anyagot különböző módszerekkel úgy dolgozhassák fel a kollégák, hogy az valóban a gyerekeknek a része legyen, ezt valóban tudják, ha már azt mondjuk, hogy ez a kötelező, és ezt mindenkinek tudni kell. Ezekhez viszont, hogyha olyan módszereket használunk, amelyek valóban nem feltétlenül csak a frontális módon, hanem sok esetben csoportmunka, előkészítés, akár mesterséges intelligencia, ehhez olyan előkészületek kellnek, és olyan felkészülés, és olyan ismerete a technológiának, ami szerintem azt jelenti, hogy a pedagógusok óraszámát is csökkenteni kell, hiszen a felkészülési időt vesz igénybe.
Sikeresen zárult a balatoni hajózás előszezonja. Erről beszélt a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója. Az elmúlt évekhez hasonlóan az utasszám növekedett, a személyhajókon 3, a kompokon pedig 6%-kal.
Megl Gábor hangsúlyozta, a személyhajók egyelőre az előidényi menetrend szerint közlekednek. Azonban folyamatosan sűrítik majd a járatokat. Július elejétől pedig a klasszikus programhajók is útnak indulnak. Hozzátette, a nyári hónapok jelentik a legforgalmasabb időszakot. A kapacitás növelését segíti, egyebek mellett a hajóflotta korábbi bővítése.
Nem csak a hajóflottán bővült, hanem megindult a kikötőknek is a rekonstrukciója, fejlesztése. A tavalyi nyáron adtuk át a felújított balatonfüredi kikötőt, idén tavasszal elkészült a ponyvódi kikötő, ami egyébként a legnagyobb utasforgalmat bonyolítja a személyhajók közül, és megkezdődött Hántóz érnek és Tihany érnek is a teljes körű felújítása.
Másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tisztifőorvos egészen keddéj félig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
A kánikula nem csak a veszélyeztetett csoportba tartozókat, hanem az egészséges felnőtteket is megviseli, hangsúlyozta a népegészségügyért felelős helyettes országos tisztifőorvos. Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az idősek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak a forróság okozta hőkimerülés és kiszáradás szempontjából.
Mindenképpen kerülni kell a déli órákban 11 és 3 óra között az erős napfényt, árnyékos helyet keressünk, vagy hűtött helyen tartózkodjunk, a folyadékfogyasztásra oda kell figyelni, illetve ebben a nagy melegben a könnyebb ételeknek a fogyasztása, tehát saláták, grillezett húsoknak a fogyasztása javasolt, hiszen egy nagyon nehéz étel is megnehezítheti ebben az időszakban az alkalmazkodásunkat ehhez a nagy meleghez.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy térsége között a 30-as kilométertől a 20-as kilométerig a külső sávban, a terelésben az erős forgalom miatt lassulás szakaszos tolódás alakult ki. Aszfaltoznak az M2-es autóton Vác elkerülő szakaszán a Kosdi csomópontnál. Az autóton a 42-es és a 43-as kilométer között a Budapest felé vezető sávot lezárták, a járműveket a csomópont le- és felhajtóágán keresztül terelik, fokozott figyelemmel közlekedjenek.
Fővárosi információk következnek.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tanni utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 29-35, kés este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 23, a Velencei-tó 26 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula.
Ez volt a Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Sáres Bea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klár.
Mindjárt 4:11 van és kertészkedünk. Ősi hazai cseresznye tájfajtáink, mint például a szomolyai fekete vagy a solymári gömbölyő, ott szerepelnek a nemzeti fajta jegyzékben. Ezeket is választhatjuk a kertjeinkbe, de jó tudni, hogy mit jelent az öntermékeny és az önmeddő kifejezés, amikor a cseresznyéről beszélünk. És hogyan védekezhetünk hatékonyan a cseresznye kukacosodása ellen? És miért repednek szét a szemek, amikor esik az eső? Ezekre az érdekességekre válaszol Bozsik gazda, akinek összeállítását hallják.
Egy pinceszer védelmét választottuk Szamos László Attilával itt vértesszőlősen, és most nem a szőlőről, hanem a cseresznyékről beszélünk, mert Szamos úr, amikor katona volt, akkor találkozott Eger térségében a szomolyai fekete cseresznyével.
Hát igen, akkor még nem tudtam, hogy ez szomolyai fekete cseresznye lesz, de ugye ott az utak mentén nagyon sokféle cseresznyefa volt, mikor én sorralamanyi katona voltam, és hát ott lehetett csemegézni, megálltunk, sétálgattunk ugye kimenő alkalmával, és nagyon jókat csemegéztünk, de hát akkor én eldöntöttem, ha leszelek, a civil életben majd megpróbálok fekete cseresznyét is a ropogós mellé beszerezni, illetve telepíteni. Aztán így sikerült egy faiskolai lerakatban a szomolyai feketére rábukkanni, és ezt elültettem akkor a 80-as évek elején, pontosan 82-ben, és azóta gyönyörű szépen díszlik, és folyamatosan terem.
Nagy szél van, de szedtünk egy kis cseresznyét, de ez már az aszalványok világát idézi ilyenkor. Heteken keresztül lehet szedni, és...
Igen, ez így van pontosan, rendkívül elhúzódva érik ez a cseresznye. Még akkor nem annyira nagy az élvezeti érték, amikor a világos piros, mert hát ugye ez kimondottan fekete cseresznye, de ilyenkor már a túrérési stádiumában is nagyon kellemes, élvezhető.
Lekvárt is lehetne készíteni belőle, bort, vagy ugye most már a pálinka főzésben is gondolkodhatunk.
Szerintem is a pálinka főzés lenne a legalkalmasabb már ilyenkor főleg.
Hogyan kell a cseresznye pálinkának való anyagból kiszedni a magot, és hogyan kell kezelni a szeprét?
Könnyen lehetne magvatlanítani, magvától elválni.
Ja, van egy ilyen módszer, hogy fúróra szerelnek olyan kőműves eszközt, mint amivel a csemperagasztót keverik, és el lehet választani a gyümölcshúst a magtól.
Igen, pontosan, igen, ez bevált módszer újabban, és akkor így a magtól meg lehet szépen szabadulni szűrés útján, és ezzel a berendezéssel szépen a magot ki lehet csapatni, ilyenkor már könnyen elválik a hús a magjától, és nagyon szép, nagyon gyönyörű cefrét lehet belőle készíteni, amit ugye aztán utána természetesen vigyázva kell védeni, megfelelő helyen tárolni.
Nem szabad napra tenni.
Igen, pontosan, ez lényeges dolog.
Hát itt mondjuk itt lehetne, ugye itt, ahol a szőlőt is szok terjeszteni, ilyen 20 fokos közegben, az jó lenne.
Hát legjobb lenne neki azért még annál is hűvösebb helyben, jó pincében a kifőzésig így tárolni a cefrét.
Dr. Brózik Sándor, a magyar cseresznye nemesítés nagyöregje, az ő tájszelekciós munkáját dicséri, mert ő is felfedezte ezt a szomolyai feketét, és végül így került a nemzeti fajta jegyzékre, és így került aztán úgy a faiskolába, hogy Szamos úr is meg tudta vásárolni. Csak úgy, mint a másik fajta, itt bontom az acskót. Különleges érték, de ez nem Eger térségéből, hanem Budapest közeléből. Ott is járt Brózik tanár úr, és ott is felfedezett néhány fajtát. És ide is került. Na de ez és melyik, és amiről beszélünk?
Ez a solymári gömbölyű, ez is nagyon-nagyon kellemes ízű, ízvilágú, ropogós és nagyszemű.
Itt van mellette a germesdorfi óriás is, fölveszi a versenyt a germesdorfi óriással.
Igen, mégsem egyforma a kettő, hát egyértelmű, mivel ugye solymári gömbölyű, az pedig germesdorfi óriás.
Van egy cseresznyefánk, formás, rengeteg cseresznye van, germesdorfi, és olyan kukacos állandóan, hogy egyszerűen egy szemet nem tudunk róla megenni. Mivel kellene permetezni, és mikor?
Kérdeztem, mielőtt még bekapcsoltam volna a készüléket, hogy milyen cseresznyefa díszlik itt a ház előtt, és professzor úr mondta, hogy a Rita cseresznye, és ugyanakkor készített egy sztárfotót.
Igen, a kivetített képen egy cseresznye lény látható.
Dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, rovartan professzora.
A cseresznye és a megy legjelentősebb kártevője. Bár megjegyzem, hogy ezen a fán, a Rita nevű fajtán én még kártételt nem találtam. Az a tapasztalatunk, hogy a cseresznye lény, bár nagyon ritkán a korai érés fajtákon is kismértékben előfordul károsít, de igazán jelentős kártételt a közepes és késői érésű fajtákon okozza. A sokak által kedvelt germesdorfi óriás és társai, amelyek rendszerint június második felétől érnek, azokon igazán jelentős a cseresznye légy kártétele. A kártételi folyamatot a cseresznye légy imágója indítja el, a zsendülő cseresznyébe a cseresznye bőrszövet alá rakja tojócsövével a tojásait, ha valakinek úgy tetszik petéit, és ezt követően a lárva a mag körül járatot készít, feléli a mag húsát, majd miután kifejlődött, elhagyja a gyümölcsöt, talajra veti magát, és talajban bábozódik. A cseresznyelégynek évente egy nemzedéke van, igaz, hogy a rajzása már április második felétől elhúzódik július végéig, de igazán csak a késői érésű fajtákat károsítja. A cseresznyén kívül a megyfajtákon is jelentős kártételt tud okozni.
Tanár úr, mit javasol akkor kedves hallgatóinknak, hogy meddig védekezzenek, illetve ez a kép azt mutatja, éppen a tojócsövén keresztül beszúr a bőrszövetbe, és ugye a petéjét, tojását elhelyezi.
Nagyon fontos a cseresznye légy rajzásának a megfigyelése. Ragadós sárga lapok kihelyezésével ezeket a közel házi légy nagyságú tarkaszárnyú legyeket könnyen csapdázhatjuk. A csapdára nem csak a cseresznye légy repül, hanem más légyfajok is, viszont az állat tarka szárnyáról a szárny végeken látható V-alakú rajzolatról a cseresznye légy könnyen felismerhető. A rajzó legyek ellen tudunk rovarölőszeres kezeléssel védekezni, és ez hozzávetőlegesen a cseresznye zsendülésének az ideje, amikor a sárgából kezd halvány rózsaszínre váltani, ekkor már a legyek is fokozott érdeklődést mutatnak, és ez az utolsó időszak, amikor két kezeléssel, az első kezelés egy hosszabb hatástartamú neonikotinoid hatóanyagcsoportba tartozó acetamiprid készítmény, és ezután az első kezelés után egy hét elteltével egy rövidebb háromnapos élelmezés egészségügyi várakozási idejű hatóanyagú készítménnyel, ez, amit meg tudunk tenni, ettől többet nem a cseresznyelégy elleni védelemre, és ezzel is nagyságrenddel csökkentjük az úgymond kukacos gyümölcsök arányát.
Ahogy professzor úr említette, acetamiprid, ez lehet az első csapás, a második pedig a piretroidok, tehát a kontakt közvetlenül hatószerek.
Igen, pontosan.
Nagy várakozásokkal voltunk a cseresznye termesztéssel kapcsolatban, és nagyon sok hallgatói probléma érkezik hozzánk, és megragadom az alkalmat, hogy dr. Rotkó Károly egyetemi tanárnak tolmácsoljam ezeket a kérdéseket. Professzor úr a cseresznye és a megytermesztés nemzetközi mestere. Most a repedésnek mi a magyarázata? Mert már olvastam azt, hogy ráesik az esőcsepp. Azért reped ki nagy az ozmózis nyomás különbség, a 10%-os belső cukor, a sejtekben lévő cukortartalom és a 0%-os esővíz között. lehet a gyökérnyomás is, vagy genetikai tulajdonság is, hisz minél puhább egy cseresznye, annál nehezebben repet ki, minél ropogósabb, annál könnyebben repet. Tanár úr Bólint, akkor valamit azért eltalálta.
Valóban így van, tehát genetikai szempontból a ropogós cseresznyék azok mind hajlamosak különböző mértékben a repedésre. Tehát az egyenletes vízellátás, amihez folyamatosan hozzászoktatjuk a növényt, és ugye rajta a gyümölcsöt, ez egyfajta védelmet ad a repedés ellen. A másik pedig ugye itt a kálciumnak a kijuttatása, hiszen a kálcium beépülve a sejtekbe kicsi rugalmasabbá teszi a bőrszövetet.
Kálcium lomtrágya például.
Feltétlenül, tehát ezt mindenképpen ajánlják a cseresznye esetében, illetve már ugye érési időben kálciumos felszínre permetezéssel ezt az ozmózis nyomás különbséget ki lehet egyenlíteni a gyümölcs felszínén megtapadó csapadék és ugye a belső nyomás között.
Ha öntermékeny gyümölcsfát veszek, az öntermékeny gyümölcsfa az megtermékenyíti a hasonló fajú, az ugyanolyan fajú, de porzot igénylő vácskát.
Keresik az öntermékeny cseresznyefajtákat, és dr. Orlóci László tanár úr kertjében van egy csodafa Kanadából.
Igen, igen, ez a Sunburst nevű cseresznyefajta. Ez egy öntermékeny cseresznyefa, minden évben megbízhatóan rengeteget terem, 5.-6. éve. Többek között azért is tetszik ez a fa, mert kézben lehet tartani. Tehát nem szalad el, nem lesz belőle óriás fa, kézben lehet tartani egy gyenge metszéssel, és hát fantasztikus, hatalmas méretű gyümölcsöket hoz, mézédes, tényleg Germersdorfi minőségű, és egy picit korábban is terem, mint a Germersdorfi, ennek következtében talán kevesebb benne a kukac. Most már látszik, hogy fönt a madaraknak meghagytuk, ahol mi nem értünk el, az már a rigók martaléka.
Megfogja a fát. Tehát tényleg az a hatalmas termés mennyiség lefogja és törpésít.
Így van, így van, így van. Tehát nem szalad ki a kezünk alól, ami gyakorta probléma, hogy a fáink égig nőnek, és a tetejéről már így is át, pedig ez még nem magas fa, ez még mennyi lehet egy 4,5 méteres fa, és hát gyakorlatilag már a tetejét azért a madarak szüretelik, akármennyire szeretnénk nem ezt tenni. Föld közelében kell tartani a fát, mert egyébként nem tudunk hozzájutni a legfinomabb gyümölcsök az, ami általában ugye mindig a tetején van a fának.
Milyen cseresznyefát ültethetnék közép kötött talajba, ami bőtermő, nem érzékeny és elrakni is lehetne?
Szerencsére ma már léteznek ilyen fajták a Magyar Nemzeti Fajtajegyzékben, és így ezek elvileg bármelyik faiskola járudából beszerezhetőek. Az Alex, illetve új nevén az Axel, olyan új magyar öntermékeny cseresznye, amelyik késejérésű. A Sunburst nevű kanadai fajta is öntermékeny, a Germersdorfi óriás előtt érik, és nagyon finom. A világ első öntermékeny cseresznyéje, a Stella, viszont néhány nappal a Germersdorfi után érik. A magyar öntermékeny fajták férfi nevet viselnek, mint a Petrus és a Paulus. A női nevű magyar fajták viszont önmeddőek, ezekhez porzó partner kell. A Rita csodálatos korai fajta. A Linda is nagyon finom, értékes gyümölcsű, miként a Tünde, a Carmen, az Anita, az Ajda, a Vera és a Katalin is. Budapesti hölgyhallgatónk az Orom utcából a következőket írja. Ha azt mondják, hogy nem öntermő, az milyen távolságot jelent a beporzófát illetően? Értem ez alatt, hogy a szomszéd kertben legyen egy másik cseresznyefa? Vagy elég, ha a harmadik szomszédban van? Szóval ez nekem egy régóta húzódó rejtély, és nagyon érdekelne a megoldás. A válasz erre az, hogy minél közelebb van a két fa, amelyik egymást kölcsönösen beporozza, annál hatékonyabb a beporzás. A cseresznye és a megyfajták kölcsönösen jól porozhatják egymást. Dr. Brózik Sándor, a világhírű magyar cseresznyenemesítő mutatta Zuglóban, hogy egy megy és egy cseresznyefánál, ahol összeértek az ágak, mennyivel több gyümölcs termet, mint a fa két túlsó oldalán. A szakirodalmi adatokat kísérleti úton szerezték, hogy melyik fajtának melyik a jó pollenadója. Alapvető szempont, hogy a két fa egyszerre virágozzon, de ez még nem jelent megporzási garanciát, ha együtt nyílnak a virágok, mert sok probléma lehet a megtermékenyüléssel. Ezért mondta mindig Faluba Zoltán fajtakutató, hogy ha egy adott gyümölcsfajnál léteznek öntermékeny fajták, akkor a termés biztonsága érdekében azokat kell előnyben részesíteni, az önmedő fajták választása a termés biztonság szempontjából visszalépést jelent.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
10:30 előtt még a törökszentmiklósi harangok nyomába eredünk. Érdekességek a mai hangtárban.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Pontosan 100 éve hatalmas ünnepséggel üdvözölték a törökszentmiklósi református templom új harangjait. Hogy megértsük, miért volt szükség a szertartásra, az első világháború időszakáig kell visszatekinteni. 1916. augusztusában a fegyvergyártáshoz szükséges alapanyagok biztosítására harangrekvirálások kezdődtek az országban. A világégés következtében a magyarországi református egyház harangállományának közel a fele megsemmisült, és ez a sors a törökszentmiklósi harangokat sem kerülte el. Milisics Máté várostörténész.
A három harang szentelése is, ha nem ismernénk a körülményeket, már mutatná, hogy ez egy jelentős esemény. Nagyon bőséges ez a forrás. A korabeli újságok alapján 20 évvel ezelőtt jelent meg egy kis kiadvány, amely közli ezeket az újságcikkeket.
A beöntöttek pótlására 1923-ban országos és helyi gyűjtés indult. Az adakozás sikere végül minden várakozást felülmúlt.
Normál egyházi adó, egyházközségi fenntartási adón kívül plusz összeget kellett befizetni ennek a 10 000 embernek. Az emberek átérezték az ügyet, hogy be kell fizetni.
Június 19-én szombat reggel a hívek serege, köztük fehér ruhás leányok kísérték be az új öntvényeket a vasútállomásról, amelyeket 2-4 ökrös szekér vontatott a templom udvarra.
Ami egyedivé teszi Törökszent Miklóst, hogy itt a két felekezet tagjai közösen, testvériesen tudták ezt az örömet megélni, és nem viszálykodás volt jellemző.
A hétvége azonban nem csak a harangok elhelyezéséről, hanem az egyházkerület főpásztorának ünnepélyes fogadásáról is szólt. A törökszentmiklósi ünnepségnek volt egy olyan különleges üzenete is, amely messze túlmutatott a felekezeti határokon.
Még az ország más részein a protestáns, katolikus viszonyban sajnos hűvössé váltak a kapcsolatok, elhidegültek egymástól. A törökszentmiklósi ünnepség viszont azért különleges, mert ez a 18 ezres város teljes egészében magáinak érezte a reformátusok három haragjának a felszentelését, megérkezését.
100 év telt el azóta, hogy a törökszentmiklósi református templom harangjai elfoglalták helyüket a toronyban. Szlezák László munkái azóta is megszakítás nélkül hirdetik az összetartozás erejét.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
10:30 van, 2 perces hírek itt a Kossuth Rádióban, Peslin Bettinától.
Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Az izraeli hadsereg hajnalban ismét légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, miután véleménye szerint a Hezbollah megsértette a tűzszünetet. A támadásokban legkevesebb 15-en életüket vesztették. A légi csapások után Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között már a tervezett tárgyalások. A térségben továbbra is feszült a helyzet, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodás Libanonra is kiterjed. Hazatérhetnek a hantavírus járvány miatt Hollandiában karanténba került utasok és tengerészek. Az MV Hondius fedélzetéről jelentette be az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A hantavírus járványban 12 megerősített és egy valószínű esetet regisztráltak, 3 ember meghalt. A WHO vezetője közölte, hogy május eleje óta nem azonosítottak új fertőzést vagy halálesetet.
Napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkelet, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
A délelőtt utolsó fél órájában pihenés aktívan. Biciklizni nagyon jó. A kerékpározás egyszerre biztosítja és javítja a fizikai állóképességet, jó mentális kikapcsolódás és a természetközeli szabadság élményét is adja. Idén először két kerékpárút is megkapta az év kerékpárútja címet. Az egyik győztes a fővárosi Rákospatak menti bringaút lett, ahová Kobolák Attila látogatott el.
Ez a hely távol van az autók zajától. A Rákospatak menti kerékpárút bal oldalán ülök. A patak mellett egy padon. Ez a vízfolyam választja szét a földet, amelyet hidakkal kötöttek össze. A jobb oldalon megy a kerékpárút, ahol folyamatosan tekernek a biciklisek. A Rákospatak menti nyertes szakaszon a Rákos Csaba utcától a Cinkotai útig lehet tekerni egy 3,2 kilométeres jó minőségű aszfalt csíkon. Mennyit tekert ma?
Hát ma körülbelül egy olyan 10 kilométer tekertem, és még körülbelül 10-et fogok. Ez a része egyébként elég jó ki van építve. Tehát az lenne a jó számomra, hogyha egész végig a patakparton mindenhol ilyen lenne a kerékpár.
Nem véletlenül ez a hely az év kerékpár útját is elnyerte a Szentpéterfölde körrel együtt.
Igen, igen. Jó a környezet, itt viszonylag jó a kerékpárút, mert van ennél sokkal rosszabb sajnos, ahol mindenféle gyökerek belógnak egyenetlen az úttest, tehát és ott sokkal rosszabb.
Milyen gyakran szokott ide kijárni?
Hát a jó idő miatt hetente minimum 3-4-szer ki szoktam járni, Újpalotáról szoktam ide járni, és egy ilyen kört megyek keresztül, és úgy vissza.
Mit élvez a biciklizésben a legjobban?
Igazából a szabadságot, ugyanaz, mint egy motorozásnál, egyedül vagyok, a levegő, jó környezet, ez a legjobb dolog.
Most átfér a bicikliével, miért szokott erre biciklizni?
Hát itt lakom.
Élvezi a környezetet, akkor is ide járna, hogyha nem lenne ilyen jó?
Akkor nem biztos, mert elég göröngyös volt itt az út régen, ott egyszerű történet.
Mennyit teker?
Minden nap egészséges, és szeretek biciklizni több kilométert.
Ebéd előtt vagy ebéd után is szokott?
Is. Most éppen kedvem volt biciklizni, fölpattottam rá és jöttem. Nyugdíjas vagyok, úgyhogy ráérek.
De nem csak azon az oldalon van aktív élet, hiszen miközben beszélek, rám szállt egy-két katicabogár, emellett békák ugrálnak a vízben, és a meleg idő ellenére rengeteg ember van itt, mivel egy teljes lakópark veszi körbe a helyet, street workout pályával és játszótérrel kiegészítve. Gyakran szoktak erre járni?
Igen, gyakran szoktunk erre járni. Itt lakunk ebben az idősek otthonában, úgyhogy ez a napi sétánk része.
Mit szeretnek a legjobban ebben a környezetben?
Olyan nagyon nyugalmas, szép, zöld, azok a házak, amiket felépítettek itt körbe, mindegyik olyan jó ránézni, az egész gondozott az egész terület.
Mennyit szoktak sétálni?
2-2 órát.
Jót tesz az egészségnek.
Pontosan, és nagyon örülünk neki, hogy még olyan nyugodalmas és ilyen szép ez a táj. Reméljük, hogy így marad.
Hallottak arról, hogy az évkerékpárútja díjat megnyerte ez a környék.
Feltétlen megérdemelte. Itt tényleg lehet futni, kerékpározni, sétálni, még rollereznek is ezzel. Nagyon be vagyunk tőle ragadtatva, nagyon szeretjük.
De valom jó volt ezt hallgatni, hiszen Zuglóban rendszeresen biciklizünk a családdal a Rákospatak mentén. Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója érkezett a stúdióba. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát szerintem nem is kell megkérdeznem, hogy ő szeret-e biciklizni, vagy bármilyen sportot, ugye? De most annyira szép ruhában látom itt a stúdióban, hogy valószínű ide most nem biciklivel érkezett.
Egyébként igen, ez kivételes alkalom. Alapvetően biciklivel szoktam jönni, egyrészt azért, mert viszonylag közel lakom a rádióhoz, másrészt meg napi szinten is én azt vallom, hogy Budapesten a legpraktikusabb, hogyha az ember időben oda akar érni valahova, akkor biciklivel érdemes elindulni.
Hát meg figyelmesnek kell lenni azért mindenképpen, de hogy egy kicsit visszaidézem az előbb hallottakat, ugye az év kerékpár útja kapcsán, hogy két nyertes lett idén?
Bevallom, ez minket is váratlanul ért, vagy meglepett. Az volt a helyzet, hogy az utolsó pillanatokig rendkívül kiélezett volt a verseny. Mind a dél-zalai, hát most már nyertesnek nagyon nagy lelkes tábora volt, mind a budapesti nyertes, nagyon nagy nyertes tábora, vagy nagyon nagy lelkes tábora volt, és fej-fej mellett volt a két útvonal, az utolsó órákban is. És aztán az történt, hogy este 10 óra körül egy 20 percre lefagyott a szerver, és újra kellett indítani, és egy 20 percig állt a szavazás, és nem akartuk, hogy ez döntse el, ez a technikai hiba döntse el a szavazás, mert éjfélkor lezárt. Így emiatt azt hirdettük ki, hogy mind a kettő útvonal nyertes, és egyébként valóban érdemes mind a kettő útvonalról beszélni, mert két nagyon különböző féle útvonalról van szó, szóval mind a kettő igazából megérdemli ezt a címet.
Akkor természetesen ez így volt igazságos, és ugye a Rákospatak mentét most bemutattuk. Ígérem, hogy szólunk ma még a másik nyertesről is, de mit jelent vajon ez hosszú távon? Arra gondolok, hogy most többen felfigyelnek ezekre a helyszínekre, mondjuk felkapják a fejüket, hogy hoppá, akkor egy új útvonal, amit nem ismertünk, kipróbáljuk, tehát ez hosszú távon jót tesz, ugye, hogy egyfajta reklámba élünk.
Pontosan ez a célja is ennek a játéknak valójában. Mi évekkel ezelőtt indítottuk ezt el, és amiatt indítottuk el, mert azt láttuk, hogy rengeteg olyan útvonal van az országban, amelyek remek adottságúak, jó minőségűek, biztonságosak, és mégis viszonylag kevesen ismerik. És akkor azt gondoltuk, hogy kezdjük ezeket az érdeklődés homlokterébe kitenni, és elindítottuk ezt a játékot. És azt látjuk, hogy van értelme, hiszen az elmúlt éveknek a nyertesei, akár tavaly a Murakeresztúr kör, előtte Wenckheim kerékpáros túraútvonal, vagy éppen a Szabolcs-Szatmár beregi kör, az nagyon-nagyon sokat fejlődött, miután a címet megkapta, nagyon sokan turisták felfedezték, illetve a turizmus is elkezdett további szolgáltatásot indítani az adott útvonalra és szakaszra, tehát ugye ez egy visszaható helyzet, hogy a több a turista, akkor több lesz a szolgáltató, és így egyre teljesebb élményt lehet itt szerezni. Tehát ez a legfontosabb célja az egész játéknak, hogy ezeket az útvonalakat fel lehessen fedezni, megismerjék minél többen.
Akkor beszéljünk egy kicsit tágabban, úgymond a kerékpárutakról, mert szerintem ugye a kék túrát azt nagyon sokan ismerik, amikor a gyaloglásról beszélünk, de valami hasonlóról van szó, amikor azt mondom, hogy horizont kerékpáros kalandtúra útvonal, ugye, amely azért végig szeli az országot, ebből is lehet teljesíteni bizonyos távokat. Ezt már mennyire ismerik, mennyire közkedvelt, mert ha azt mondom kék túra, akkor azt már 10-ből 10 ember tudja. Már ezt is?
Ezt valószínűleg még nem, de van a horizontnak egy mondjuk 70-80 évnyi lemaradása a kék túrához képest. Valóban igazából másfél évvel ezelőtt kezdtük el kialakítani a horizont kerékpáros túraútvonalat. Az erdőjárók valószínűleg már találkozhattak ezzel a narancsárga jelzéssel, aminek az egyik fel olyan, mint egy ilyen felkelő vagy lenyugvó nap, másik fel egy kör, vagy éppen valaki ebbe fekvő sünit lát bele, vagy bukós, és akkor sok minden lehet. Tehát ezt útvonalat kell követni. Ez egészen Szent Gotthárdtól keresztül szeli az országot, ma Salgótarjánig van meg, de jövőre egészen Tokajig fog elérni, és ugyanúgy pecséteket kell gyűjteni, csak nem pecsételőfüzetben, hanem digitálisan, ahogyan a kék túránál, és végig lehet járni az útvonalat, akár szakaszokban, és azt látjuk, hogy egyre népszerűbb, tehát most már több ezren járják, vagy gyűjtik a pecséteket, illetve pont most indul el kifejezetten a horizontra egy túra is, ahol több mint 300-an fognak elindulni, hogy a Szent Gotthárd Budapest közötti szakasz végig csinálják, ez Tour Horizont néven van, ez is azt szolgálja, hogy egy kicsit ismertebbé tegyük ezt az útvonalat, megszedessék, és azt reméljük, hogy ugyanolyan lelkesen fogják az emberek járni, mint a kék túrát.
Hát lesz elég kilométer, amit le lehet biciklizni, mert hogyha ezt úgy körülbelül kiszámolja az ember, ez olyan 1500 kilométer lesz a végére, de gondolom, hogy ez folyamatosan bővül, ahogyan egyre jobban népszerű is, most is bővült.
Igen, ezt mondtam, hogy március 31-én lett készen a Salgótarjánig lévő szakasz, és jelenleg is festik a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségnek az önkéntesei a következő szakaszt, tehát ezért tudom azt mondani, hogy körülbelül Tokaj lesz az a pont, ahol véget ér. Igen. 2027-re, de már szó van róla, hogy ahogyan a dél-dunántúli kék túra itt is Szent Gotthárdtól legyen egy dél-dunántúli rész a Mecseken keresztül.
Ugye az emberek ilyenkor nem csak arra vágynak, hogy végig biciklizzenek bizonyos szakaszokat, hanem hogyha valami történik a biciklivel, hol tudnak megállni, ugye, hogyha, tehát bizonyos szolgáltatók is épülnek-e ezekre a vonalakra, amit igénybe tudnak venni.
Igen, ez nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy ne csak azt az utat segítsük, amit ténylegesen megyünk, hanem a környezetét is. Ezért elindította az Aktív Magyarország egy pár évvel ezelőtt a kerékpáros barát szolgáltatói rendszert, szintén a Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együtt, és most már van is egy kerékpáros barát applikáció, amely letölthető, megismerhető. Ebben fent van az összes hazai kerékpáros barát szolgáltató, ez most olyan 1500 körüli szám. Itt meg tudjuk nézni, hogy a környékünkön, ahol vagyunk, hol van kerékpáros barát étterem, hol van kerékpáros barát szállás, illetve hol van akár szervízpont, vagy akár kék kút a közelben, hogyha elfogyna a vízünk.
Mi ennek az applikációnak a neve, mert most biztosan akkor sokan rá is keresnének.
Pontosan ez, amit mondtam, kerékpáros barát, szóval elég könnyű megtalálni a különböző mobilos letöltési hálózatokon.
Ugye ne csak a biciklizésről beszéljünk, mert azt mondom, hogy Aktív Magyarország, és mondjuk most már itt a vakáció, nyár van, akkor ide tartozik azért a víziturizmus is, én alföldi lány vagyok, úgyhogy például a Szanazú környékét nagyon is ismerem, rengeteget bicikliztem, akár ott a Wenckheim túra, amit az imént említett, de szóval, hogy mennyire klassz, hogy ezeket össze lehet kötni, ez cél is a jövőben egyre több helyen, hogy akkor például ott vannak a Körösök, Békés megyében, közben Bringa útvonalak, és ezt egyfajta tágabb értelmezésbe tényleg az aktív turizmusként használni.
Egyrészt, hogyha az idei nyáról beszélünk, akkor a létező kész lehetőségeket kell megismerni. Igen, a Körösökön, vagy akár most a Románia-Schengeni csatlakozásával már lent a Maroson is lehet akár evezni, vagy északabbra a Tiszató az, amit talán a legnépszerűbb nyári vizitúra terület. Viszont cél az összekötés, jelenleg is fut egy nagy Európai Uniós projekt, amelyet Békés megyével együtt készítünk, amelynek az a célja, hogy a Körösök völgye teljesen bejárható legyen. Igazából az összes körösön, amit szerintem csak a helyben élők tudnak, hogy a fekete körös, sebes körös hol fut, ezt mindig az ember megy ott, és akkor néz, hogy itt is egy körös, igen, ott is egy körös. Aki nem oda született, ezt sose fogja megtanulni.
Hármas körös fekete, hogy folytassa.
Abszolút, igen, tehát, hogy de az a cél, hogy az egész Körösök völgye teljesen végigevezhető legyen. Most kisebb szakaszok, akár az élővíz csatorna Békéscsabán jól levezhető, de sok helyen vannak még problémák, nincsenek meg a stégek, áttemelő pontok. Jelenleg azon dolgozunk, hogy mielőbb ezek is teljesüljenek, és végigevezhető legyen.
Igen, stégek, áttemelő pontok, meg hogy a horgászokra is gondoljanak, és a kikötőket is fejlesszék mindenképpen. De ön szerint igazából mire vágynak leginkább az emberek? Szóval a kényelmet is keresik, vagy a fenntarthatóság ma már egy fontos szempont?
Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy mire vágynak az emberek. Én azt gondolom, hogy egyszerre vágynak élményre, kalandra, és komfortra, biztonságra, kényelemre is. Ezek a fogalmak egyébként nem feltétlenül járnak kéz a kézben. Az sokszor van, ami kalandos, az nem feltétlenül kiszámítható előre. De mégis ezt egyszerre vágyjuk. Úgyhogy a turizmusnak van egy ilyen kihívása, hogy egyszerre képes legyen ezeket teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat lépett előre Magyarország és a hazai aktív turisztikai lehetőségek. Nagyon sok turistaház újult meg az elmúlt években, ahol el tudunk menni az erdőbe, van élmény, van kaland, de azért mégis egy kényelmes házba tudjuk lehajtani a fejünket. Elég sok útvonal épült ki, kiépült akár mondjuk a Budapest-Balaton kerékpárút, ahol van kaland, van kihívás, de mégis biztonságos, kényelmes és kiszámító keretek között tudunk kikapcsolódni.
Jó, és mert kereshetik az emberek, ugye egyre több erdei iskola, mint szálláshelyként is funkcionál, kulcsosházak is vannak, ifjúsági táborok is megújultak, de ugye amikor azt mondja az ember, ez pénzkérdés, hogy elinduljunk, azt gondolom, hogy ugye 2025-től már a szép kártya is segít ebben, hiszen az aktív magyarok zsebben bővült ez a csomag, tehát lehet ebből is felhasználni, hogy ezek megvalósuljanak nyári programként akár.
Valóban az aktív magyarok zseb, ami a szép kártya, egy új zseb, ez azt segíti, hogy az aktív időtöltést is lehessen ebből finanszírozni, tehát nagyon sok helyen kerékpárbérlésre, vagy akár vezetett túrára, nagyon sok vezetett túra van, különösen nemzeti parkok sok ilyet csinálnak. Arra is ez felhasználható, tehát ilyen szempontból bővültek a szolgáltatásoknak a lehetőségei.
Hát azt gondolom, hogy van mit felfedezni Magyarországon, nagyon sok kevésbé ismert terület is van, ezt is ismerjük meg. Itt a nyár, tehát bringára fel is, ha tehetik, akkor sportoljanak, és a pihenést pedig tegyék aktívvá. Petényi Mirkót hallották, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Azt hiszem úgy igazságos, hogy a másik győztes év kerékpárútját is beutassuk. A tavalyi siker után egy újabb zalai kerékpárszakasz végzett a megosztott első helyen. A Szent Péter Földe kör csodás erdei környezetben kanyargó természetközeli kerékpáros útvonal Varga Tünde összeállítása.
Nagy fokú összefogásra volt szükség. Egész Dél-Zala, nem mondhatom, Zala megyét, azok láthatták, hogy épült, és láthatják, hogy milyen kerékpárút készült, tehát így nagyon büszkék vagyunk.
Mondta tavaly Murakeresztúr polgármestere, amikor megnyerték az év kerékpárútja versenyt. Egyre jobban fejlődik a zalai kerékpárturizmus, hiszen idén is egy zalai kerékpárútvonal lett az első. Gál Károly, a Zalaerdő ZRT vagyongazdálkodási osztályvezetője.
Picit meglepetés volt, annyiba különbözött az előző évektől, hogy most nem mi jelöltettük ezt a szakaszt. Társadalmi szervezetek, civil szervezetek vagy magánszemély is tehetett jelölést, és ez nekünk egy nagy öröm, hogy nem mi kezdeményeztük, hanem úgy más is érdemesnek ítélte ezt az útszakaszt erre jelölésre.
Épp az alai sajátossága, a környezet, ami talán sehol máshol nincs. Mikor és miért alakították ki ezt a kerékpárutat?
Alapvetően ez egy kerékpározható erdészeti feltáró út. A társaságnak az a szándéka, hogy az alapvetően az erdészeti közelítésre és az erdőgazdálkodásra létrejött útszakaszok egy részét alkalmassá tegyük kerékpározásra, turizmusra, vagy akár a helyi emberek számára a zárt kertek Zalában, ahogy hívják, a szőlőhegyek megközelítésére. Ez a szakasz 2013-ban készült el, utána gyakorlatilag azóta használható kerékpáros útként, óriási erdőtömbön, gazdasági erdőtömbön haladt keresztül, ahol többek között például 1000 hektáros helyrajzi számú erdőterületek is találhatók a kerékpárút szomszédságában, tehát gyakorlatilag a gazdálkodásnak a különböző fázisai megtekinthetőek, és gyakorlatilag lakott terület nincs a közelbe. Szentpéterfölde és Pusztamagyarút között helyezkedik el ez az óriási erdőtöm, és ezen halad át ez a kerékpározható út.
Aszfaltos?
Igen, ez egy kiváló minőségű aszfaltos szakasz, szalakorlátok vannak kihelyezve, tehát olyan közlekedésbiztonsági elemek vannak, hogy mi a kerékpárosoknak a védelmét is szolgálja, és a táblázás is ennek megfelelően készült.
Ugye Szentpéter Földe kör a kerékpárút neve, milyen kör ez, merre megy és milyen hosszú?
Alapvetően ez több szakaszból áll ez az út, főágas Pusztamagyarodat és Szentpéter Földét köti össze, illetve tovább halad a Szentpéter Földi vadászházunk és a horgásztóhoz. A horgásztó egyébként egy bárki számára látogatható, akár kirándulóhely, illetve horgászturisztikai létesítmény, illetve van egy úgynevezett V-ág is, és így lesz belőle kör, ami kiágazik főútvonalba és oda csatlakozik vissza. Talán egyébként ez az útvonalnak a legszebb része. Ennek az alján található a négyes fűszfai forrás, egy gyönyörű forrás, ami hála Isten a mai napig még funkcionális, akár felfrissülésű szolgálhat. Itt vannak még olyan gyönyörű erdőségek, amiért érdemes ezt meglátogatni, ezt az útvonalat. Teljes hossza az 20 km. A főágaz mindegy 10 kilométer, ezen évek óta együttműködésben vagyunk a Tour de Zalakaros szervező bizottságával. A versenynek a leghosszabb távja többek között ezen a szakaszon is zajlik, és hát versenyszakasz legszebb része és a legjobb minőségű útburkolattal rendelkezik.
Ha valaki ki akarja ezt próbálni és messzebbről jön, valószínűleg most sokan lesznek így. Hogy tud eljutni ide?
Legkönnyebben gépkocsival megközelíthető. Ugye az M7-es autópálya Lecsehelyi lehajtójától pár kilométer autóval Pusztamagyarországi falu, ahol itt az egyik végpont indul, talán ez a könnyebben megközelíthető. közelíthető. A másik végpont ugye Szentpéterfölde, az a Göcsei közepén található gyorsforgalmi úton nehezebben lehet idejutni. Tömegközlekedésre talán a Pusztamagyaron keresztül autóbusz közlekedés van. A Pusztamagyarói temető található, tehát itt lehet gépjárművel parkolni. Mindenkit arra invitálunk egyébként, hogy ne csak ezt az útvonalat jöjjön megtekinteni, tehát a társaságunk számos bárki számára elérhető szálláshelyet üzemeltet, erdeiskolákat, illetve családok számára is elérhető szálláshelyeket.
Tehát csillagtúrákat érdemes akkor tenni.
Télzalában a kerékpáros turizmus fejlődés előtt áll, tehát olyan gyönyörű természeti adottságai vannak a megyének, amit érdemes felfedezni. Tavaly a Murakeresztúri őrtilos szakasz lett az év kerékpárútja, ez már önmagában sokat elmond, illetve a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség idén Délzalába szervezi a kerékpáros vándortáborának a nyári rendezvénysorozatát, ami bízunk benne, hogy megint sok fiatal számára tájegységet vonzóvá teszi.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
Fontos információval folytatjuk. Ma reggeli hír szerint érkezik az idei év első nagy hőhulláma. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére ma éjféltől jövő kedd éjfélig. Pilisi Csenge, Páldi Annát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadóját hívta fel.
Ez azt jelenti, hogy a várható napi középhőmérséklet 25 és 27 Celsius fok között lesz az ország egész területén. Ez most az idei első hőséghullám, még nem igazán alkalmazkodott a szervezetünk, nehezen tűrjük a nagy meleget, hiszen a korábbi napokban hűvösebb volt, tehát az alkalmazkodás nagyon nehéz. Ezért is hívjuk fel a figyelmet elsősorban a sérülékeny lakosság számára, tehát az idősek, a krónikus betegségben szenvedők, a kisgyermekek, illetve a várandós édesanyák, de ugyanígy vonatkozik ez a szociálisan hátrányos helyzetben élőkre, és azokra is, akik a szabad térben munkát végeznek, vagy belső térben fokozott hőexpozíciónak vannak kitéve, illetve azokra is vonatkozik, akik most a hétvégét kihasználják, és kimennek a szabadba, akár sportolás, vagy kerékpározás céljából, akár a strandokat látogatják meg.
Hogyan készítsük fel magunkat, a szervezetünket erre a váratlan melegre?
Elsősorban arra kell ügyelni, hogy a szervezetünket megfelelő módon tudjuk hűteni, illetve az izzadással elveszített folyadékot és ásványi anyagokat, sót, elsősorban nátriumot pótoljuk. Az időseknek azt javasoljuk, hogy lehetőleg a legmelegebb időszakban 11 és 15 óra között tartózkodjanak hűvös helyen, a lakást sötétítsék be, húzzák el a függönyöket, vagy ha van, spalettal csukják be, és lehetőleg éjszaka nyissák ki az ablakot a szellőztetés céljából. De ha ezt nem tudják megtenni, az is jó, hogyha néhány órára el tudnak menni légkondicionált közterületre, bevásárló központokba, vagy múzeumba, vagy egyéb helyre, ahol le tudnak ülni, és az a néhány óra hűvös helyen való tartózkodás már segíti a szervezetünket ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk.
Nagyon fontos a folyadékfogyasztás.
Ezt mindig el szoktuk mondani, hogy elsősorban vizet tudunk fogyasztani, a csapvíz Magyarországon alkalmas erre, elegendő ásványanyagot tartalmaz, de fogyaszthatunk ásványvizet is. Olyan készítményt válasszunk, ahol legalább 50 mg nátrium van feltüntetve literenként, tehát ugye a sót per liter tudjuk pótolni. De fogyaszthatunk gyümölcsleveket, zöldségleveket, most már indul a dínye szezon, görög dínye kiválóan alkalmas erre a célra. Amit nem ajánlunk, az magas cukortartalmú italoknak a fogyasztása, illetve az alkoholtartalmú italokat mellőzzük. Ne ígyünk töményszert, ez hozzásegít a kiszáradásra, a vizelet elválasztásra, tehát ezt nem ajánljuk, és kávéból is kevesebbet kell ilyenkor fogyasztani, hiszen ennek is van vízhajtó hatása. Markoló gépkocsiba soha ne hagyjunk sem gyermeket, sem ellátásra szoruló személyt, sem pedig kedvenc állatot, mert a gépkocsi nagyon rövid idő alatt fel tud melegedni, és ennek végzetes következményei lehetnek, tehát erre nagyon oda kell figyelni.
Fontos az is, hogy mit viselünk.
Ilyenkor a természetes alapanyagú ruházat viselése az előnyös, hiszen ez net szívó. Gondolok itt len, vagy cérna, vagy pamut anyagból készült ruhákra. Lehetőleg világos, legyen a szabása is lenge. A fejünket védjük széles karimájú kalappal, hiszen ugye a tarkót is védeni kell, illetve a szemünket is védeni kell. Hordjunk napszemüveget, lehet is, lehetőleg mi az egész szemgödröt elfedi. Ha megyünk a strandra, a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint igen, magas lesz az UV-sugárzás, tehát védjük magunkat a leégés ellen, ugyanúgy a napszúrás ellen is védekezzünk. Használjunk legalább 50 napvédőfaktoros naptejeket, napkrémeket, amit naponta többször fel kell kennünk a bőrünkre, hiszen ha fürdünk, akkor tulajdonképpen leázik rólunk ez a védőréteg, és ezért ezt pótolni kell.
Szóval kánikula lesz, az országjáró műsora pedig Szolnokról jelentkezik holnap, mégpedig egy különleges program lesz ott, a Tisza Virág Fesztivál. Telefonon van velünk Cifra Szilvia műsorvezető. Szervusz Szilvi!
Szervusz Klári, köszöntelek téged is és a hallgatókat is.
Hát vigyázzatok!
Szolnokra tartunk.
Vigyázzatok majd ebben a nagy melegben, de nagyon érdekes ez a program, a Tisza Virágzást, azt nagyon rövid ideig lehet egyébként megcsodálni.
Így van, maga a tiszavirágzás egy olyan különleges természeti jelenség, amelyre méltán lehetünk büszkék, és a Tiszaparton élők is nagyon büszkék erre a jelenségre. Még David Attenborough is eljött és filmezett, és Pécsen, mikor járt az országjáró, találkoztunk azzal a természetjáróval, aki kalauza volt egyébként ennek a filmezésnek, David Attenborough-val. Szóval Sir David Attenborough-ra is emlékezünk majd egy kicsit a tiszavirágzás apropóján, de természetesen a Tisza környékén élő természeti értékeket ismerő emberek is érkeznek hozzánk. Lesz madarász vendég, csónakos horgászkalandokat ígérünk, beszélünk arról, hogy ez a kérész életű, tehát rövid életű tiszavirágzás, ez miért is lehet, miért is maradhatott meg magyar természeti értéknek, amire büszkék lehetünk. De ha már a Tiszaparton vagyunk, és a hűs hullámokkal próbáljuk a kánikulát csillapítani, akkor természetesen a horgászélmények mellé finom hal étel recepteket is mondunk. Lesz itt halászlé, harcsapörkölt, hal, kolbász is, sőt még sült halról is beszélünk, de hát, hogy ne csak a Tisza melletti értékekről beszéljünk, ugye holnap este lesz a múzeumok éjszakája, és Szolnok városában számtalan olyan program lesz, amire mi már felhívjuk a figyelmet, például a Damjanich János múzeumból is többen érkeznek, a halászati gyűjteménybe is hívogatják majd a hallgatókat, lesz csillagnézés a szolnoki toronyház tetején holnap este, a csillagokat is kémleljük majd, és hát természetesen a kulturális élet egyéb résztvevői is, néptáncosok, zenészek is érkeznek az országjáróba. Úgyhogy egy nagyon színes és nem rövid, mert 5 órás, majd 5 órás műsort ígérünk önöknek, úgyhogy most is hallgassák majd az országjárót Szolnokról, a Tiszapartjáról jelentkezünk holnap 10-től és délután 14:30-tól.
Igen, és tényleg nagyon sok a látnivaló, hiszen a repülés történeti emlékekről is biztos szóltok, majd a reptárba, egyébként meg nagyon érdekes ellátogatni például a fiú gyermekekkel, úgyhogy jó munkát kívánok nektek. Holnap tehát országjáró műsora Szolnokról jelentkezik.
Köszönjük szépen!
És ez volt a délelőtt, hiszen nem soká 11 óra, tehát a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Rozbora Zoltán és a szerkesztő Főredi Zsolt nevében. Köszönöm, hogy velünk voltak és figyeltek ránk. 11 óra után kezdődik a Hely című műsorunk, amelyben a szegedi Gemma központba látogatunk el. És tudják, délelőtt hétfőn is lesz, amikor az egyik témánk a nyári fényvédelem. Vajon mit jelentenek például a naptejek? A jelölések. Szép napot, aktív hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Niósi Klárit hallották.